Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runner's World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken. A hazai versenyszervezés aktuális kérdései. Első rész. Évekig, évtizedekig egy futóverseny szervezésében legfeljebb az időjárás vagy egy szponzor visszalépése jelentette a Viszmajort. A gondot pedig mondjuk útvonalmódosítást, létszámkorlátozást, leginkább akadékoskodó bürokraták vagy nem éppen sportszerető, magas tisztségviselők okozták. Most pedig mintha tabula rasa lenne a futóverseny szervezésben. Egy találó újságírói megfogalmazás szerint koronavírus idején egy futóverseny megszervezése inkább egy olyan sakkjátszmához hasonlít, ahol csak a tábla felét lehet látni. A veszélyhelyzet kihirdetését követően minden rendezvényt, így minden futóversenyt azonnal törölni kellett, sokan emlékszünk erre, sokunknak fáj. Az idény első fele tehát ment a kukába, néhány téli versenyt lehetett csak megrendezni, de mire beindult volna a futószezon, leállt az ország.
Nagyon könnyű azt mondani, hogy ekkor ezt kellett volna csinálni, hogy, de nem azt mondták egyből, hogy minden le van zárva, hanem azt mondták, hogy lehet X főig eseményt szervezni. Akkor itt mindenki leült, megpróbált újra bútolni, hogy ő hogy férjen ebbe a szabályozásba bele úgy, hogy ne csináljon bajt, és akkor utána pedig jöttek következő szigorik. Csak így azért nagyon nehéz volt erre reagálni, és én azt gondolom, mi például kivárásra játszottunk.
A szervezők elkezdték áttenni a tavaszi versenyeiket őszre, hogy mentsék a menthetőt. Ám ez nem csak dátumtorlódásokat idézett elő, de a bizonytalansági faktor is ott volt. Mi van, ha nem megy el addig a korona első hulláma, vagy megjön a második? El is ment, meg is jött. Hogy legyen okos így egy futó és egy szervező?
Nem tudtunk jó döntéseket hozni, én úgy gondolom. Tehát, hogy vártunk valamit, de így sodrottunk az árral. Figyeltük egymást, mik a reakciói.
Ezt az adást már korábban el akartam készíteni, de a koronavírus második hulláma újra kérdésessé tette a rendezvényeket. Pár hete teljesen más hangvétele lett volna ennek a beszélgetésnek, mint most. Akkor csak nagyon visszafogottan tudtak volna bármiről nyilatkozni a szervezők, idegesen bújták a magyar közlöny apróbetűs részeit, tűkön ülve várták a péntek reggeli kormányinfót, vajon le kell-e fújniuk a hétvégi futóversenyt, amikor már minden készen áll. A felvétel idején, tehát október második felében a kérdőjelek kiegyenesedni látszottak, de a bizonytalan helyzetben most is minden ingatag, és ki tudja, hogy mikor hallgatjátok ezt az adást, mi van éppen most.
Miért van az, hogy egy verseny, ami éveken keresztül 6-8-10 000 fölve ment, az most 4-5 000 fölve megy? Azért, mert az emberek egy része igenis fél, a mai napig nem megy. Ha csak teheti, akkor elkerülje az olyan dolgokat, amik nem kötelezőek. Márpedig egy futóversenyre elmenni, az nem kötelező a dolog, ezt lássuk be.
Nekünk nem az a feladatunk, hogy elveket alkossunk meg, nem az a feladatunk, hogy mérlegeljük, hanem egyetlen egy nagyon fontos feladatunk van az, hogy az érvényben levő szabályozást betartsuk.
Tudtam olyan döntést hozni, amikor én azt mondtam, hogy én inkább elengedem. Lehet, hogy a hatályos jogszabályok megengedik azt, hogy most bizonyos korlátozások mellett meg tudtam volna rendezni egy kisebb versenyt, de azt gondoltam, hogy ennek most nincs itt a helye. Tehát én vagyok hál' Istennek ilyen könnyű helyzetben. Hát ezt Muki meg Árpi, hát finoman szólva sem teheti meg.
Az online kerekasztal résztvevői régi motorosok ebben a szakmában. A múltban sok száz versenyt rendeztek, a közelmúltban pedig rengeteg tapasztalatot szereztek a Viszmajor kapcsán. De a helyzetről és a jövőről ők is csak reménykedve tapogatózva tudtak nyilatkozni, pedig állítólag Magyarország nem csak 10 millió politikus, futballszakértő és futóedző országa, hanem 10 millió virológusé is.
A running industry, ezt én 10 éve hallottam egy konferencián, először running industry, ez a világnak egy elképesztő nagy üzletága. És ebben minden benne van, az eseményszervezés, a cipő, futócipő, gyártás és forgalmazás, benne vannak az edzéstartások, megjelentek a futótáborok.
Vendégeim szerint az amatőr futás elsősorban szerelem, másodszorban viszont üzlet. A kettő együtt pedig kábítószer, mind a szervezőnek, mind a futónak.
Én függő vagyok, tehát versenyfüggő vagyok, mert én azt az érzést baromira szeretem, és nem akarom elengedni, én szeretem ezt a szakmát csinálni, és számomra örömet okoz.
Futnak, versenyeznek, szerveznek. Így abban a csiki-csuki helyzetben próbálnak megfelelni maguknak és a futóknak, amit már Karinti is megfogalmazott. Azt álmodtam, hogy két macska voltam, és játszottam egymással. Nyilván profit orientáltak, ugyanakkor elsődlegesen futóbarátok. Ez adja a sportolói integritás és biznisz egészséges kapcsolatát. Bérces Edit mondta egyszer, hogy a kihívás, mint érték, nem olyan régóta létező pozitív fogalom. Az ülő életmódot élő körében kiteljesedett egy éhség a kalandra és a teljesítésre. Ebből az életérzésből is eredeztethető a futás hatalmas térnyerése az elmúlt évtizedekben. De úgy tűnik, hogy a 10 kilométer, a félmaraton vagy éppen a maraton a szabadidő futóknak már túl könnyen elérhető cél. Úgyhogy sokan ultráznak is. Meghívottjaim mindezeket az igényeket egyszerre elégítik ki. 4 lefedik a futóverseny rendezés összes szegmensét, a nagy irodától a párfős cégig, az ösvénytől az országútig, a rövidebb távoktól a hosszú távig, és mindezeknek a szabad kombinációit. Mindannyian szerveznek terepversenyt, sőt, mindannyian szerveznek ultrát is, és egy kivétellel aszfaltost is. Mindannyian voltak kis halak, és lettek nagy vagy közepes halak. A legnagyobb és legnépesebb versenyeket szervezik. Ez tényeken és számokon alapul. Az, hogy mondjuk a legnépszerűbbek is ezek a versenyek, nos, ez nézőpont kérdése. Az interjú alapján merem remélni, hogy sok más, kisebb szervező nevében is szólnak majd. Mondhatnám azt is, hogy a gorbacsovi jelszavak hiteles képviselői ők. Megjelenítik a peresztrojkát, tehát a berögzült futó felfogások átalakítását és szemléletváltást, valamint a glasnosztyt, azaz a nyíltságot.
Miért nincs az, hogy van választási lehetősége a futónak, hogy elveszi a poharat, vagy azt mondja, hogy nekem van 21 másodpercem, vagy 12, vagy 5, vagy tök mindegy, én oda lépek a csaphoz, megnyitom, megtöltöm a saját kulacsomat, elzárom, tovább megyek. Tehát miért nincs bármiféle elmozdulás? Én azt látom, ez egy merev rendszer, ami nem képes változni.
Szerintem gáz, hogy mi nem megyünk el ebbe az irányba, és meg kell várjuk majd azt a pontot, amíg azt fogja mondani nekünk a magyar állam, hogy mostantól nincs műanyag pohár. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy majd adunk papírpoharat, de lássuk be, ettől még ugyanolyan szemetet fogunk termelni. Tehát szerintem ez pont egy olyan dolog, hogy ha mi azt mondanánk kollektívan, hogy már pedig gyerekek, ez mától így megy és kész, és azért megy így, mert ezt mi fölvállaljuk és megoldjuk, ennek kurva pozitív üzenete lenne. De ehhez tényleg föl kell vállalni, és benne van egyébként tény és való, lehet, hogy lesznek nehézségek, de egyébként, ha ezt kommunikáljuk, ugyanúgy, hogy megszokták, hogy hozzon magával a maszkot a zsebébe, ma rajtzónában avval tud belépni, 3-szor leírom és kiírom, hogy szokd meg, hogy itt van a softcap, vedd meg, és mától ezzel tudsz frissíteni.
Én is szívinfarktus kapok, amikor Londonban a izoitalt téliteres glukozét palaszkokba adják, és utána ott iszol belőle fél decit, egy decit és eldobod. Erre jelenleg nincs jobb technológia bizonyos méret fölött, és lehet minket piszkálni, mondani, aki tud jobb megoldást, azt várjuk, úgyhogy ez azt gondolom egy darabig még marad.
Itt lesz velünk Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda egyik ügyvezetője és versenyigazgatója, a futóversenyszervezés Szörényi Leventéje, akinek nemzetközi tapasztalata is hatalmas, hisz nem csak futóként, de hivatalból, szakmai ártalomból is látogat külföldi városmaratonokat. Sőt, 8 évig az AIMS, tehát a Maratoni és Utcai Futóversenyek Nemzetközi Szövetségének vezetőségét is erősítette. Hozzátartozik az őszi budapesti félmaraton, a Balaton szupermaraton, a kékes csúcsfutás, öböl átúszás és még sok más verseny. De kiváltképpen a Budapest maraton és a Vivi Csitta, amik a maguk 30 ezres számával például a 70 milliós Németországban is ott lennének a 4-5 legnagyobb esemény között.
nem tudom látni az agyamat. Tehát én valahol megyek, ott én versenyt látok. Belenézek egy útba, ott látom a rajtegyemést. Belenézek egy folyóba, ott látom az átúszást, vagy akármit. Ez egy borzalmas dolog. Én ezzel küszködöm 10 éve, bocsánat az őszinte, hogy a személyes hangért, hogy egyszerűen megállítsa az agyamat, hogy nem.
Jelen lesz a sportág nagy és színes egyénisége, ezt értsük szó szerint és áttételesen is, Zelcsényi Miklós Muki, akivel már hallhattatok egy életút interjút a Büntető körben 2019 nyarán. Muki volt londiner, amatőr boxoló és fallabdázó, és sokáig balatoni kocsma hálózatot üzemeltetett, amíg személyes érdeklődése nem fordította az aktív sportolás majd a versenyszervezés felé. Többszörös maratonista és Ironman, üzletember, vendéglátós, futóbolt tulajdonos, aki sok ezres jól marketingelt és szponzorok által kedvelt versenyek igazgatója. Night Run, Balatonmen triatlonok, csak hogy párat említsek a portfólióból, és saját bevallása szerint egy levendula mezőn értette meg, mi az ultrafutás, ehhez kellett pár futó, aki épp ott googolt és fosott, így már érthető, hogy miért ő a gazdája az Ultra Balaton és az Ultra Tiszató versenyeknek. Nemrég 2 súlyos betegségen is átesett, így őszintén örül, hogy nem neveztek el még róla emlékszakaszt valamelyik futóversenyen.
Ahány verseny, annyiféle díl és annyiféle méret, tehát nincsenek bevett szablonok, és az azt jelenti, hogy egy vidéki kisversenynél lehet, hogy egy szponzor 50 000 forint értékbe ad egy ajándékcsomagot, és azért lesz névadó szponzor, viszont vannak olyan versenyek, ahol adott esetben súlyos milliók, vagy akár 10 milliós összegek is lehetnek.
Itt lesz velünk egy megkerülhetetlen alak, sőt, a terepfutók meg is lincselnének, ha Csanya kimaradna. A honi terepfutás egyik emblematikus figurája, a versenyszabályzatok vaskancellárja, az ormok Napóleonja, a Staffok Zuckerbergje. A polgári nevét jótékony homály fedi. Főállású versenyszervező, akinek fontos, hogy zöldek legyenek a rendezvényei minimális környezetterheléssel. Influencer és tán emiatt is megosztó személyiség. Viselkedése és megnyilvánulásai, stílusa 2 tábort kreálnak. A szeret és a nem szeret tábort. A koronavírus első hulláma idején kapott hideg-meleget a versenylemondással kapcsolatos ügyfélkezelésért. Erről is beszélgettünk vele nemrég a blogon a szervezni vagy nem szervezni posztban, de fontos tudni róla, hogy ő volt az első Büntetőkör vendége. Érdemes azt a 2 életinterjút is meghallgatni. Vértes, Mecsek, Börzsöny, Mátra, és már csak az UTH van hátra, hogyha a versenyeiből szemezgetek.
Ha te ultrafutó vagy és ultraversenyt szervezel, teljesen másképp állnak hozzád a résztvevőid, mint hogyha egy olyan ember lennél, aki soha az életben nem futott, talán még maratont sem. Azonosítani tudják a versenyt a versenyszervezővel. Vagy egy ilyen ember az önmagának vagy a versenyének, a rendezvényének a cégére. Tehát, hogy egy futóversenyszervező az már bocsánat, de nem lehet egy elhízott ember, mert akkor egy rossz cégér lóg a bejárati ajtó fölött.
És a futóversenyszervezői kvartett baritonja, a Szekszárdi Stevie Wonder, a kísérők Diego Simeonéja, azaz Márkus István öcsi is tiszteletét teszi az adásban. Bocsánatos bűne, hogy Milan Drucker, tud autót vezetni napokon át, valamint a családi faipari tradíciókat folytatja. És mivel a körfűrész nem vitte le bokából a lábait, tucat évvel ezelőtt mocorogni kezdett benne a futólélek. Nyert 12 órás országos bajnokságot, futott Spartatlont, és a Párizs maratonon a 17.973. helyet szerezte meg. Később galád módon másokat is próbált erre rávenni, szervezőként neve összefonódott a Borvidék félmaratonnal, a Bodri Traillel és a Korintosszal, és bár még meg sem rendezték, a Black Hole-lal.
Én azt gondolom, hogy a kis szervezőknek inkább erre terelném őket, hogy legyenek innovatívak, újuljanak meg, nyújtsanak érdekes versenyeket, akár új szabályrendszerre.
Talán már rájöttetek, kedves hallgatók, hogy az egész podcast célja, hogy időbeni és szakák szerinti átfedésekkel ugyan, de a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragasszam össze. Hézagosan, töredékesen, de mégiscsak megőrizve. Nem csak a jelenkort rögzítik az adások, nem csak a kortárs futó tettek és személyek vannak a fókuszban, hanem az oral history révén a múltba és a jövőbe is bekötjük a hallgatót. És akkor most vissza a versenyszervezőkhöz. Az adás első és második részében rengeteg dologról beszéltünk és beszélünk, mindenki szóhoz jutott és reagált is a másikra, holott a közkeletű vélekedés szerint a szervezők megfojtanák egymást egy kanál izóban. De ők inkább figyelik és segítik a másikat adott esetben, még ha versenytársak is. A témák címszavakban a két adásból. Hogyan élték és élik meg a koronavírus körüli húzavonát emberileg, anyagilag, amikor dominó elvszerűen dőlnek be a versenyek, amikor elpukkannak buborékszerűen a készülésre fordított energiák, mind a szervezők, mind a futók részéről. Hogy kezelték a lemondás körüli helyzetet, milyen forgatókönyveik voltak, mi a helyzet a felelősséggel Viszmajor esetében. Hogyan kommunikáltak a koronavírus alatt?
Nyilván a versenyszervező a versenyszabályzattal takarózik. Azért van ott a frissítőpont, mert azt írtam le, azért van akkor a rajt, mert azt írtam le, és azért adok vissza 50%-ot, mert az van leírva.
Egyáltalán hogyan tervezzen egy szervező, amikor egy ilyen világjárvány van jelen? Mikor nyissa meg a nevezést, megnyissa egyáltalán? Fel tud-e és mennyi idő alatt készülni egy versenyre? Húzzon 19-re lapot? Építsen be záradékokat, biztosítékokat a versenyszabályzatba. Tervezzen az időrésekre két koronavírus hullám között. Minimalizáljon, optimalizáljon, maximalizáljon, egyáltalán miben bízzon.
Tanácsolom minden szervezőnek, mi dátum nélkül rendeljük az érmeinket és a pólóinkat is, tehát pontosan azért rendeljük így, mert számítunk arra, hogy bármilyen dolog közbe jöhet.
Beszéltünk arról is, hogy hogyan működik az engedélyeztetés, útvonal kialakítás egy verseny esetében. Arról, hogy miért ilyen maszkulin ez a futóverseny szervezői szakma. Vajon olcsóbbak lesznek-e a versenyek? Lesz-e például áfa csökkentés? Fontos kérdés, hogy olyan-e egy verseny, mint a szervezője, vagy olyan, amilyen közönséget vendégül akar látni?
Nekem nem az igényeknek az alakítása a feladatom, hanem a kiszolgálása.
Mi a helyzet a pénzdíjas versenyekkel és bónuszokkal?
Én nem hiszek benne. Én azt gondolom, hogy ahol a pénz megjelenik, főleg nagyobb mennyiségben, ott megjelenik a dopping, a csalás, az ügyeskedés. Tehát ahol pénz van, ott nyilvánvaló, hogy megjelenik a probléma is.
Egyébként minden nagy szerződés kötésnél megkérdezem a partneremet, hogy szeretnél-e 2 óra 5 perces időt Budapesten, ami ugye azért már egy jó idő, akkor megkérdezik, hogy mennyibe kerül. Nagyjából megmondom. Sokszor változik az árfolyam, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem. Mert ez legalább akkora összeg lenne, mint általában a szponzori díj, vagy még meg is haladná.
Milyen többletbevételt generál GDP tekintetében a futóversenyszakma? Mi a helyzet a monopóliumoknak, hitbizományoknak tekinthető versenyekkel, kinek mennyire stabil a helyzete? Tehát lehet-e mondjuk 2 Budapest maraton vagy 2 Ultra Balaton egy évben 2 különböző szervezőtől?
Mi ezt sokáig szenvedtük, mert ha akartuk volna, azt mondom, hogy még 4-5-öt tudnánk csinálni 5-6-8 ezer fővel Budapesten, de be kell látni, hogy Budapest polgárainak 70-80%-a soha semmi köze nincs a futóversenyekhez, és nem lehet ezt mindig lezárni. Tehát ez egy szakma, ez egy nagyon fontos, hogy egy szakma, azok kaphatnak engedélyt, akik tudják garantálni azokat a feltételeket, amit a város kér, de ez a világon mindenhol így van.
Ki hogy áll a konkurenciával, és mi a fene az a SEOS egyeztetői fórum? Ki hogy tervez 2021-re? Mi van, ha lesz 3. és 4. hullám? Mi van, ha lesz vakcina?
Az egy nagy kérdés a piacon, hogy a kis szervezők közül kik élik túl ezt a mostani helyzetet, kinek marad kite energiája, hogy vie. Egy biztos, meg vagyok győződve, hogy futó, résztvevő, szurkoló, egyre több szurkoló lesz hozzá.
Milyen adaptációs készségek kellenek futóktól és szervezőktől járvány idején? Mennyiben változott a futók hozzáállása, hogyan alkalmazkodtak új helyzetekhez, ha a szeretett sportjuk űzéséről van szó? Milyen biztonsági intézkedések alakultak ki a versenyeken, milyen alapfelszereltség várható a frissítőpontokon, mik lesznek a futóktól elvárt követelmények, és ami eddig történt a versenyeken, azokból mi volt vajon látszott intézkedés, mi volt a muszáj intézkedés, és mi volt valóban célszerű. Lesz-e szabályzatmódosítás?
Mindenkit arra kérnék, hogy jövőre, amikor menjen a nevezés gombot, olvassa, hogy mire vállalkozik, mert akkor egy tiszta dolog lesz számára is, hogy így tudom lemondani, ekkor van pótidőpont, ezeket vállom, és így tudom, így nevezzek a versenyre.
És nem csak 2021-re, de hogyan terveznek 2022-re, vagy 5-10 évvel későbbre?
Nagyon-nagyon komoly robbanás lesz a futóeseményeknél. Komoly kihívás lesz a szervezőknek, hogy megfeleljenek ennek. Ezt 2022 tavaszára teszem, addigra remélhetőleg szinte biztos megoldódik a vírushelyzet, és onnantól kezdve belátják az emberek, hogy gyerünk vissza az életbe.
Lesz-e portfóliótisztítás, lesz-e újítás a versenyeiken? Mit engednek el, miben látnak megújulást, mibe szállnak bele?
hátrébb fogunk lépni így a tűzvonalból.
Majd tételbe fogadok, hogy ezt nem fogod megtenni.
És ki mennyire tud, akar zöldülni? Elárulom, hogy ez a téma kavarta a legtöbb pozitív indulatot a beszélgetés során.
Ez nem arról szól, ami zöld versenyünk, hogy azon a napon 2 tonna szemét van, vagy 5, nem ez fogja megváltani a világot, hanem az, hogy azok az emberek, akik eljönnek hozzánk, azok fölfogják-e azt, hogy igenis a mindennapokban, a mindennapos döntéseidben van felelősséged abba, hogy holnap után az unokád, az Késhegyre fog menni egy liter tiszta vízért, lesz-e tiszta víz?
Jöjjenek, akik az ország legnagyobb amatőr futóversenyeit szervezik, akik a legnagyobb amatőr futó tömegrendezvényeket üzemeltetik, a büntetőkörben tehát Gangsta Bali és a Kártel, azaz Big Daddy RP, OJ Muki, Borman Öcsi és Csigiri Csanya. Első rész.
Ki szoktatok így 4-esben találkozni? Tehát van ilyen versenyszervezői fórum, amiben mindenféle típusú versenyszervező beletartozik?
Mi 3-an szoktunk, mert a Csanya, az RT és én, mi SEOS tagok vagyunk, most azt hirtelen nem tudom, az Öcsi is, de...
Már hogy tag vagyok.
Szuper.
Az viszont... nem elnökségi tag, azért aztán a meetingen nincs ott.
Igen, viszont nekünk van egy elnökségünk, amiben ilyen, ez a Szabadidős Sporteseményszervezők szövetsége, és gyakorlatilag mi azért ilyen 2-3 hetenként szoktunk az online térbe találkozni, tehát nekünk ez a forma, ez nem ismeretlen.
És ott általában milyen témákról van szó, ilyen praktikumról, vagy ilyen nagy filozófikus kérdésekről? Kicsit lássuk bele ebbe.
Ott magának a SEOS működése például, hogy most nem tudom, tudjátok-e, hogy ilyen futópályák elbírálásába veszünk részt, és akkor nyilván e-mailben megkapjuk a terveket a városoktól, hogy hol szeretnének futópályát csinálni, rekordtános futópályát, és akkor utána meg online elnökségi ülés keretében megvitatjuk, hogy melyik pályázat volt jó, rossz, miért volt jó, miért volt rossz, melyiket lehet elfogadni, melyiket kell visszadobni, hogy áll ez az egész sztori, meg ugye elkezdtük ezt a nevezési diáfa csökkentésről, és ilyen online konferenciák voltak. Úgyhogy mi igen, mert mi már csináltunk ilyet, és teljesen jól működik egyébként.
Bocs, ti vetitek föl azt, hogy legyen áfacsökkentés? Vagy van már ilyen törvénytervezet, és csak véleményezitek?
A felvetést azt mi készítettük el, készítettünk hozzá egy anyagot, ami alátámasztja azt, hogy ez miért lenne jó a nevezőknek, miért lenne jó magának összességében a szabadidős sportnak, és hogy miért lenne jó ez az államnak is, mert ez egy nagyon fontos szereplő, hogy nekik számukra is megtaláljuk azt a dolgot, hogy ez miért lenne kedvező. Ez az anyagot egyébként ez elkészült, és ez hát az elbírálása természetesen most folyamatban van, de nagyon bízunk benne, hogy előbb-utóbb erre valamilyen választ vagy előrelépés lesz majd ebbe a dologba. Tehát nem a jópofáskodásról szól, hanem inkább egy kicsit olyan, amikor a szakmának egy része összeül, meg kell egyeztetni, és olyan témák merülnek föl, ami azt gondolom, hogy összességében mind a futóversenyeket, mind pedig a szabadidős sportot egy kicsit előre tudja mozdítani.
Mennyire csökkenne az áfa?
Nagyon konkrét a kérdés, de hát természetesen mi azt szeretnénk, hogy minél jobban, de ez a labda, ez most nem amit ér felül, és azt is látni kell, hogy legyünk realisták, hogy a koronavírusnak a megjelenésével a költségvetés, az államnak a költségvetés az sokkal szűkebb, más dolgok kapnak prioritást, tehát én azt gondolom, hogy a folyamat elindult, bízom benne, hogy előbb-utóbb ennek majd lesz valamilyen eredménye, de azért két lábbal a földön állva ezt nem a jövő héten várjuk, hogy a következő évi nevezéseknél már csökkentett áfával tudjunk menni. Reméljük, hogy majd a döntéshozók mérlegelik, megnézik ezt az anyagot, és előbb-utóbb ebbe azért mi hiszünk abba, hogy ez nem egy fölöslegesen elkészített anyag volt, hanem igenis csökkenni fog az áfa, mert ez szerintem nem csak nekünk, hanem főleg a sportolóknak az érdeke.
Hát a könyvkiadóknak már sikerült, ugye 5% a könyváfa, meg mit tudom, a sertéshúsnak is már 5%, úgyhogy...
Igen, igen, szállásnál is csökkent, én úgy tudom, a hotelszállásoknál is. Ahhoz vezetett, nem az árak csökkenéséhez vezetett, hanem egy csomó plusz bejelentett alkalmazott jelent meg a szállodaiparba. Tehát, hogy nyilván azt a pénzt, amit megsporoltak az áfán, azt leforgatták TB-be.
Tegye fel a kezét, akinek nullszaldós lett az idénye. Senki. Jó. Hát nem jó, de ez van. Tegye fel a kezét, akinek deficites az idénye. Árpi. Jó, és öcsi félig meddig lebegtet. Jó, és tegye fel a kezét, akinek pozitív lett az idénye, bevétel, nyereség, stb. Szempontjából, tehát szufficites.
Nekem még hátra van két versenyem, úgyhogy az még erősen befolyásolja a dolgokat.
A Mukinak is, meg az Árpinak is hátra vannak még versenyei, jól tudom, ugye?
Nekem egy. És elmaradt három. Még.
Igen, pont tegnap kaptam tőletek levelet, hogy át lesz rakva, hogy ott Balatonon ott éles a helyzet, hogy az UB-n is
volt. Egyszerűbb, önkormányzatok dönthetnek úgy, hogy területükön eseményeket nem rendezhetünk. Siófokon semmilyen, tehát sem kulturális, sem egyéb gasztronómiai sportesemény nem lehet rendezni, és ebbe estünk mi is bele. Föllebeztünk, beszélgettünk, nagy örömmel várnak minket jövőre a járvány után, de most köszönjük szépen nem. Ezért került át, találtunk egy új helyszínt viszonylag gyorsan, hiszen ez október első napjában derült ki. Nem irigylek senkit, magunkat sem, amikor utolsó néhány hétben át kell egy komplett eseményt szervezni. Bármilyen gyakorlott is egy szervező, akkor ez mindig sok-sok nehézséget hoz és váratlan helyzetet.
De... Jelenleg nem az a helyzet, hogy elvileg lehet szervezni versenyeket, csak egy csomó önkormányzat meg engedélykiadó hivatal kvázi öncenzúrát gyakorol és nem ad ki? Mi most a helyzet?
A hivatalok adnak ki engedélyt nekünk legalábbis, most is érkezett tegnap, úgyhogy azt szerintem semmi. Ők azt mondták, a környezetvédelmi hivatal például, meg a parkerdő is azt mondja, hogy hát ők nem járványügyi hatóság. Ők azt nézik, hogy van-e jégkár az erdőben, nincs. A környezetvédelmi hatóság meg azt nézi, hogy éppen költenek-e a mocsári keltikék, nem költenek, mehetünk. Aztán kész. Aztán ha egyszer csak jön egy kormányrendelet, akkor az majd megtiltja mindenkinek, az aszfaltosoknak, a triatlonosoknak, a terepeseknek, a tájfutóknak, tehát mindenkinek megtiltja egybe a versenyszervezési lehetőséget.
Ugyanakkor, amit Árpi mondott, viszont egy városi testület viszont hozhat azonnal határozatot, és ugye mi is ilyen csapdába esünk bele. Tehát gyakorlatilag, amit Csanya mondott, az az, hogy van egy olyan szabályozás, ami szerintem egész egyszerűen nem működik, vagy pedig kiszámíthatatlan. És ugye az önkormányzatoknak meg van egy olyan eszköz a kezükben, amikor ugye nevezzük úgy, hogy önhatalmulag, persze érthető módon mondjuk le tudnak fújni egy rendezvényt.
Én egyébként így, tehát persze a mi székünkből, mint szervezőknek ez egy elég rossz dolog, meg ki vagyunk szolgáltatva, vagy érezhetjük úgy, hogy ki vagyunk szolgáltatva, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon bolond év, és szerintem azt el kell fogadjuk, és ezzel mi is így voltunk, hogy ha születik egy olyan döntés, amikor egy település azt mondja, hogy köszönjük szépen, most nem kérik a sportból, és nem szeretnénk, hogy ide jöjjenek, akkor azt gondolom, hogy ezt ebben a jelen helyzetben akceptálni kell. Tehát nem esik jól az embernek, nem könnyű, nem jó új útvonalat találni, de meg kell értsük, hogy ez van, és azt gondolom, hogy a nevezőinek és a sportolóknak is meg kell ezt érteni, el kell fogadni. Én egyébként hiszek benne, hogy jövőre azért ez az év második felében nagyban változni fog, és minden vissza fog állni szépen a rendes kerékvágásba, ezt most túl kell érni ezt az időszakot.
Nem rólunk szól a világ jelenleg. Lehet szkeptikusnak lenni, vagy éppen nagyon félni a vírustól, teljesen minden egyénileg ki, hogy viselkedik. Ez igaz politikusokra, városvezetőkre is, városokra, mindenkire, de ezt el kell fogadni. Jelenleg ez van, és tegyük össze a két kezünket, hogy egyáltalán tudtunk szervezni ebben az évben, hiszen nagyon-nagyon sok országban, Európában semmit nem tudtak szervezni az elmúlt fél évben, tehát ez egy nagyon-nagyon kiváltságos állapot, de ha csak itt Magyarországon gondolkodunk a rendezvényszervezőkre, ugye van egy rendezvényszervezők szövetsége nevű szervezet, ahol sportesemények nem nagyon vannak benne, szerintem nincsenek is benne, nekik semmi nem volt március óta. Semmi. Tehát mi egy nagyon kivételezett állapotban vagyunk. Ehhez képest most az, hogy két iskola bezár nekünk, és Siófok nem engedés, át kell szervezni, ezek kellemes gondok, azt gondolom. Lehet rajgusan fölfogni, de inkább mosolygunk, hogy vagyunk.
Azért engedtek pár versenyt megrendezni, emberek, a tömegsportban van egy ilyen szelep, ami levezeti a feszkót, vagy egyszerűen az volt, azért tudtatok versenyt rendezni, mert volt egy ilyen kicsi résidő, amire összetudtátok rántani a versenyeket, illetve a már összerántott versenyeket nem kellett lefújni?
Nem hiszem. A döntéshozóknál is érezhető volt a tanástalanság. Ugye egész más volt a helyzet tavasszal, és egész más most a helyzet. Ugye tavasszal nagyon drasztikus döntést hoztak, és gyakorlatilag ugye megállt kvázi az élet. Most pedig, amikor ugye a vírus sokkal nagyobb, nevezzük úgy áldozatokat szed, vagy pedig sokkal rosszabb statisztikai mutatói, ugye most meg gyakorlatilag hát semmilyen, ha belegondolunk, hát semmilyen korlát.
Nincs semmi.
Ezért én azt gondolom, hogy hát az engedjünk, vagy húzzunk, vagy kicsikét szabályozzunk is, vagy engedjünk egy bizonyos területnek, tehát ez nem létezik. Én azt gondolom, hogy ez a tanástalanság, ez általánosítható, és ugyanakkor meg is érthető.
Menjünk egy kicsit vissza márciusba, légy szíves, mindenki mondja el, hogy érte meg ezeket az időket, amikor csak is szállingoztak a hírek, és egyszer csak így, emlékszem, ott voltunk a Balaton szupermaraton, és akkor még viccelődtek a futók ezzel, miközben rá egy hétre már mindent letiltottak, hogy mindenki mesél tényleg röviden az, hogy mik voltak a fejében, milyen érzések, és hogyan reagált, milyen forgatókönyveken gondolkozott, és végül miért, és hogy döntött. Muki jelentkezett először.
Hát amikor az állami ünnepséget, a március 15-öt lefújták, nekem akkor szólalt meg nagyon élesen a vészcsengő, hogy itt komoly problémák lehetnek. Abban a pillanatban már éreztük, hogy itt ez egyáltalán nem biztos, hogy nekünk egy jó tavasz elé fogunk nézni. És mivel nekem tavassza két olyan verseny is van, ami számunkra nagyon fontos, egyik az a General Irán, a másik pedig az Ultra Balaton, ezért fölmerült az, hogy majd mit fogunk csinálni, ráadásul mind a két versennyel már olyan szinten célegyenesben voltunk, hogy a Romlandon kívül gyakorlatilag össze volt rakva a két eseménynek a logisztikája, a beszállítói, a megjött az érme, a rajtszáma, a pólója, tehát ez azért nekünk egyáltalán nem volt happy dolog, és ami a legrosszabb volt az egészben, hogy mindig lépésről lépésre történnek az események, és így utólag nagyon könnyű azt mondani, hogy ekkor ezt kellett volna csinálni, hogy, de nem azt mondták egyből, hogy minden le van zárva, hanem azt mondták, hogy lehet X főig eseményt szervezni, akkor itt mindenki leült, megpróbált újra bútolni, hogy ő hogy férjen ebbe a szabályozásba bele úgy, hogy ne csináljon bajt, és akkor utána pedig jött egy következő szigorítás, ami abszolút érthető, csak így azért nagyon nehéz volt erre reagálni, és én azt gondolom, mi például kivárásra játszottunk, vagy legalábbis próbáltuk az utolsó pillanatig várni azt, hogy változik ez, lecsenge, hát nem csengett le, és így gyakorlatilag a két eseményt a sport időpontra kellett tenni.
Igen, erre mondtad egyszer nekem, hogy te csak a magyar közön nézed, mint irányadó orgánumot, illetve Árpi mondtad nekem még egyszer, hogy minden péntek reggelt úgy vártál, hogy mikor jön egy új kormányrendelet, ami a másnapi versenyt is lenullázhatja. Tehát ez egy ilyen nagyon ilyen lebegős, stresszes állapotnak tűnik innen visszatekintve.
Mindannyian folyamatosan figyeltük az országi híreket, meg a környező országokba, és hát azért szerintem valahol mindegyikünk számított rá, hogy le fogják tiltani. Tehát ahogy így ment előre ez a folyamat, és láttuk, hogy nő a fertőzöttek száma, hogy az osztrákok mit csinálnak, hogy a franciák mit csinálnak. Tehát nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb eljut hozzánk, tehát nem egy szigeten vagyunk, ami körbezár a haditengerészet, és senkit nem enged be, és valahogy túlvészeljük ezt, míg a többiek meghalnak. Tehát én azt gondolom, hogy valahol tudat alatt, vagy nem tudat alatt, tudatosan mindenki, mindannyian készültünk erre, és mindenki elkezdte fogalmazni a kis kiáltványát, hogy hogyan kommunikálja le ezt a szereplőivel, hogy mi, hogy lesz, hogy lefújja, vagy nem, vagy átalakítja, vagy nem, de ez egy nálunk legalábbis egy tök hosszú folyamat volt, tehát én már két héttel a UTH meg a VTM lefújása előtt elkezdtem egy Word-be összeírogatni, hogy minek kell szerepelnie benne, hogyan kell fogalmazni. Nyilván ugye valakinek ezt le is kellett fordítani, mert bár beszélek angolul, de azért annyira nem szeretnék például hibát ejteni egy ilyen hivatalos kommunikébe, tehát vannak tolmácsaink, és akkor azok segítenek. Úgyhogy már így a lefújás előtt nekünk 4 nappal készen volt minden, és akkor így már csak az igent kellett, rá kellett tenni az íre a pontot, azt mondani, hogy jó, és akkor kiposztolni, kiküldeni a levélbe, hogy akkor ez van. Szerintem mindenkinek ilyen hosszas készülődés.
Vártuk az információkat, vagy amit Árpi is, hogy igen, pénteken egy kicsikét úgy oda szegeződtünk az operatív törzsnek a közendője elé, viszont nem tudtunk jó döntéseket hozni, én úgy gondolom. Tehát, hogy vártunk valamit, de így sodrottunk az árral, figyeltük egymást, mik a reakciói. Talán a BSM utolsó vagy utolsó előtti napja volt, ha jól emlékszem, az az időszak, amikor bejelentették, hogy egyáltalán van egy vírusfertőzött vagy kettő Magyarországon. Ugye ez valamikor március vége, jól emlékszem?
Eleje, 10-e
körül. Eleje, igen, mert most
8-a, igen.
Ugye nekünk lett volna április 4-én a Black Hole, amit óriási várakozás előzött meg. Nyilván mi is nagyon készültünk, hiszen egy olyan versenyzési forma, ami eddig talán még nem volt. És emlékszem, hogy akkor mondtam le a versenyt, mielőtt, azt hiszem, hogy egy nappal, ugye a miniszterelnök bejelentette gyakorlatilag a teljes, nem is tudom mit mondani, korlátozást, vagy... Zárlatot, igen. És valahol a tudat alatt éreztük mi ezt, hogy meg kell hozni ezt a döntést. Meg nem is tudom, tudatosan meg is hoztuk, de marha nehéz elengedni. Aztán utána a többi verseny már marha könnyű volt, hogy őszintén.
Igen, így van. Ez olyan, mint a szüzesség elvesztés. Az első az bazi nehéz volt, halálra izzadsz, vagy minden, de az ötödik randevúnál már azért nagyon más a helyzet.
Mikulás futás elengedésénél egyen nem ment már fel a pulzusom. Uh-huh. A Vivicitánál valószínűleg fönn volt az egekben. Ugye itt a BSM csodálatos volt, 4 nap időjárásban, hangulatban, mindenben, 4 egész nap, tehát ez egy csoda, ennyit együtt tölteni a futóknak, szervezőknek is pont ilyen csoda, tehát hogy álomvilágban éltünk, majd szerdán jött a dolog, és ugye akkor mi 3 héttel voltunk a Futó Expo és a Vivicita megnyitása előtt, úgyhogy gyakorlatilag minden készen volt. 30 ezer éremben volt a raktárban. Én megmondom őszintén, bíztam benne, hogy ez 1-2 hónap, tehát mondom, május végén, júniusban rendezünk egy Vivicitát, tehát kicsit átrendezzük, és majd működik a dolog. Tehát valahogy nem éreztem rá ennek a komolyságára, azok között voltam, de aztán pillanatok alatt kiderült, hogy erről szó sincs, és ott jött az a teher, hogy ugye nagyon nagyok vagyunk, nem csak Magyarországon, hanem Európában sincs sok hasonló méretű cég, aki ennyi eseményt is ekkora tömeggel szervez, ugye mi ezt a évi 130-150 ezeret, ezt 25-30 eseményből hozzuk össze, nem pedig 4-ből, 5-ből, 8-ból, mint mondjuk a nagyobb országok. Ehhez van 30 kollégánk, akit el kell tartani. És ez a felelősség, ami jött, hogy most mit kezdjünk a kollégákkal, bevétel nélkül nagyon nehéz fizetni. És innentől kezdve jött egy általam azért szeretett közgazdasági munka, ugye számok ember vagyok, és közgazdász, és folyamatos számolás, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a lehető legtovább tudjuk a kollégákat megtartani, illetve, hogy ott legyen a parázsban benne az a bot készenlétben, hogyha bármikor el lehet indulni. És ugye ez a része be is jött, hogy el lehetett bármikor indulni, hiszen június, május végén már lehetett látni, hogy korlátozásokkal lehet rendezni, és június elején jött a határozat, hogy június végétől lehet indulni, és gyakorlatilag egy 2-3 hétre rá mi is el tudtunk. Azon a hétvégén, de kicsit kivártunk, hogy mi lesz itt, és el tudtunk indulni. Tehát ez a kettős feladat volt, egyrészt ugye a kármentés, a fenntartás, és maga az, hogy mi lesz, hogyha lehet csinálni, és lehetett.
A Muki és az RP egy viszonylag nagy irodát visz, tehát sok alkalmazottja van, míg Csanya és Öcsi, hát mondjuk úgy családi vállalkozásban, vagy ilyen minimálban csinálja. Azért két nézőpont nyilván különbözik, de hogy egy kicsit beszéljünk erről, hogy meddig terjed a szervező felelőssége, hol van az inger küszöbe, a lelkiismeret, mikor feszül neki a szabályozásnak, hol kell elgondolkodni azon, hogy egy verseny megrendezhető-e, és mikor feszül ennek neki az, hogy elfogadható az, hogy megrendezzük, miközben mások nem tudják megrendezni. Egy kicsit ezekről az érzésekről, Muki, tessék.
Én azt gondolom, hogy szerintem nekünk szervezőknek ebben nagyon nagy a felelősségünk, viszont a felelősség mellett én szeretném azt kihangsúlyozni, hogy mi nem virológusok vagyunk, és nem döntéshozók. Nekünk nem az a feladatunk, hogy elveket alkossunk meg, nem az a feladatunk, hogy mérlegeljük, hanem egyetlen egy nagyon fontos feladatunk van az, hogy az érvényben levő szabályozást betartsuk. Nem értünk a vírushoz, nem tudjuk, hogy terjed, nem tudjuk, tehát szájhagyomány alapján azt gondolom, hogy Magyarországon most van 10 millió virológus, aki mindenki mindent tud erről a dologról, de én nem sorolom magamat közéjük, és én azt gondolom, hogy nekem egy dolgom van, az viszont nagyon fontos feladatom, hogy azt a szabályt, amit ilyenkor mondanak, azt betartsam. És én ezért először én is kapkodva néztem a médiát, ki mit mond, ki mit nyilatkozik ez az ember, mit nyilatkozik egy kormánytag mondjuk az Indexnek, vagy az Origónak, de eljutottam arra a pontra, hogy rájöttem, hogy nekem egy feladatom van, a magyar közlönyt kell nézni, azt értelmeznem kell, föl kell fogjam, és ami abban le van írva, azt szerint kell cselekedjek. És ezen belül a folyamat az úgy nézett ki, hogy, és ezt nyugodtan szerintem mondhatom a többiek nevébe is, hogy mi sötétben tapogatóztunk, mert a közlöny az nem a sportszervezőkre lett alapvetően írva, tehát mi próbáltunk köröket futni, operatív törzshöz írtunk levelet, mi a teendő, mit kell csinálni, aztán hál' Istennek, hogy amikor a föloldás elérkezett, mert amikor bejelentették azt, hogy stop van, onnantól nem kell gondolkozni, tehát az egyetlen egy dolog volt, törölni kellett mindent és kész, viszont amikor bejelentették, hogy újra lehet, az a hál' Istennek, hogy az a közlöny már azért aránylag jobban fogalmazott, és így lehetett érezni, hogy mi az, amit meg lehet tartani, és mi az, amit nem, és nekünk hál' Istennek ebből nem volt ezt követőleg semmiféle problémánk és gondunk, tehát se a kontaktkutatás nem mutatta ki azt, hogy bármelyik versenyünk utána gócpontként szerepelt volna. Az tény is való, hogy betartottuk a szabályokat, és szerintem minden szervező próbálta a lehető legtöbb biztonsági intézkedést megtenni, tehát ennek függvényebe mentünk tovább.
Nagyon örülök, hogy nem vagyok olyan helyzetben, mint Árpi és Muki, hogy egy ekkora cég működését gyakorlatilag a meglévő állománynak pillanatok alatt fel tudja emészteni. Tehát ez egy óriási kockázat. Én nagyon örülök, hogy nekem nem kellett ilyen intézkedéseket, vagy ilyen számolásokat megtennem. Ugyanakkor én voltam olyan helyzetben, hogy tudjak egyéni döntést hozni. És amikor egyéni felelősségről beszélünk, akkor én tudtam olyan döntést hozni egy vagy illetve két verseny kapcsán, amikor én azt mondtam, hogy én inkább elengedem. Lehet, hogy a hatályos jogszabályok megengedik azt, hogy most bizonyos korlátozások mellett meg tudtam volna rendezni egy kisebb versenyt, de azt gondoltam, hogy ennek most nincs itt a helye. És én ezzel most nem magamat szeretném bárki fölé, mellé, alá, vagy nem tudom hova pozícionálni. Egyszerűen tudtam élni ezzel a lehetőséggel, mert ahogy említetted a bevezetőnél, vagy a kérdésnél, hogy nekem ez egy sokkal inkább mellékállás, vagy sokkal inkább ez egy, nem is tudom, játszótér. Tehát ez nekem nem a megélhetésem. Tehát én vagyok, hál' Istennek, ilyen könnyű helyzetben. Ugyanakkor ugye, hát ezt Muki meg Árpi, hát finoman szólva sem teheti meg.
Olyan szempontból ránk anyagi teher nem hárult, hogy mi nagyon egyszerűen működünk. Van egy alapvető szabálya a vállalkozásnak, az pedig az, hogy a vállalkozás pénz az nem saját. Ami azt jelenti, és ezt úgy kell értelmezni, hogy mi az utolsó pillanatig a nevezési díjakat az gyakorlatilag az rendelkezésünkre áll. Tehát, hogyha egy nevezőnek azt ígérjük a nevezéskor, hogy ő elmarad az esemény és visszafizetjük, ezt vissza tudjuk fizetni. Ez nem okoz igazából problémát. Tehát ilyen szempontból mi nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy mindenképpen rendezzünk. Ráadásul én már az elmúlt években, és ezt tanácsolom minden szervezőnek, mi dátum, és dátum nélkül rendeljük az érmeinket és a pólóinkat is. Tehát pontosan azért rendeljük így, mert számítunk arra, hogy bármilyen dolog közbe jöhet, és én nem láttam a jövőt, de én az idei évben már minden egyes dologra így készültem, pontosan azért, mert soha nem lehet tudni, hogy mikor jön egy olyan faktor, egy olyan eset, amikor egyszerűen muszáj rendezvényt halasztani. Ez egy bolond év volt, sajnos most kellett ilyet csinálni, de egyébként nem ez a normál helyzet. Tehát így rákényszerítve nem voltunk gyakorlatilag arra, hogy most mindenképpen rendezzünk. Igazából a presszió a sok esetben nem is az anyagi azért, hogy most mindenképpen rendezzük meg a versenyt, hanem a sportolók részéről is van egy óriási igény, hogy van egy rész, aki azt mondja, hogy ő nem szeretne eljönni, mert nem akar, de a másik nagy, sokkal több viszont el szeretne jönni, és ha van rá lehetőség, akkor el is jön, mint ahogy ezt a későbbi példák is mutatják.
Hát két dolog, három dolog, négy dolog, ha eszembe jut ebben a sorban, tehát itt az etika az egy kérdés, nálunk ez egy dolognál merült fel, külföldieket nem hívtunk, hívhattunk volna, kaptam SMS-t nagy embertől, hogy nyugodtan hívjuk a külföldieket, nem tettük meg se a maratonra, se a Brizre, se júliusban az éjszakai futásunkra, félmaratonra, azt gondoltuk, hogy velem kell terhelni. Kettő, nem azért rendezünk, hogy pénzt keressünk, az a másodlagos, ezt mi pont ugyanúgy szeretjük, mint az öcsi, ez a hobbink, ez az életünk, erre tettük föl is építettük ugye a semmiből ezt az egészet valamikor. És azt gondolom, hogy ez igaz a Balatonmen, Maratonmen, és még jó, Eisenkrammer, Karcsi, Vueltájára, stb. Tehát, és öcsivel jobban vagyunk, és
tiszteljük egymást, és semmilyen félreértés nincs, de a hatóságoknál meg sok helyen nagyon sokszor van, hogy milyen megélhetési versenyszervezők vagyunk. Ha én megélhetési versenyszervező lettem volna a társaimmal, akkor már 25 éve rég a marketing szakma különböző bugyraiba dolgoztam volna. Tehát ez nekünk egy elképesztő kihívás volt ezelőtt 30 évvel, hogy amit nyugaton láttunk, Bécsben első körben, meg Londonban, ezt hozzuk be Magyarországra. Nekem speciál nagy szerencsém volt, megválasztottak az én vezetőségi tagjának, 90-től jártam a világot, és mindenhol ezt láttam, minden földrészen, hogy az emberek baromi boldogok, és ez egy öröm. És ezt szerettük volna megvalósítani. Ez nagyon visz minket. Ez egy másik kérdés, hogy az az üzleti modell, amit Magyarországon meg kellett csinálni, az ezzel járt, hogy bizony 30 ember kell eltartani, az pedig egy óriási felelősség 30 családot fenntartani. Úgyhogy ez volt a legnehezebb ebből. És még egy dolog, amit mondanék, ami a legnehezebb volt, én valamikor június közepén végén szállt el nálam addig nagyon mosolyogva, gondterhelten, de mosolyogva vittem ezt a dolgot, sok médiának is nyilatkozva, mindig mosolyva, hogy elmúlik, lesz, stb. De akkor szálltam el így június végén, hogy 3 hónapja legalább 1000 döntést kellett hozni úgy, hogy a döntéshez minimálisan szükséges információk fele, harmada, negyede sem állt a rendelkezésemre. És folyamatosan a kollégák kérdezték, hogy A, B, C, D, 1, 2, 20, mennyi, milyen, hogyan, és nekem kellett azt mondani a végén, hogy ennyi, ilyen, így csináljuk. Holott fogalmad nem volt. És ez volt azt gondolom mindenkinek, és nem csak a sportszervezőnek a legnehezebb, hogy információ nélkül nem igazán jó különböző döntésekkel, kormány és egyéb háttér döntésekkel is élni és túlélni. De hát úgy néz ki, hogy sikerült.
Szervezők is sportemberek, és nyilvánvaló, hogy a hobbiuk miatt szerveznek versenyeket, de azért azt tegyük már tisztába, hogy kinek származik ebből a megélhetése.
Kizárólag abból tartja el magát? Úgy kérdezed, vagy részben? Mert részben én is, szerintem részben mindannyian, csak az a kérdés, hogy mennyi részben. Hát erre én most nem tudok számszerűleg válaszolni, de úgy mondjuk körülbelül 30% a teljes bevételemnek a verseny. A maradék az a egyéb cégeim, tehát vannak más dolgaink is.
Megtettitek, hogy nem válaszoltok, csak ez mindenkit érdekel.
Ja, ez nem titok, hát a BSI ebből él, ebből is alapvetően. Igen. Tehát most, hogy tulajdonosoknak még milyen egyéb vállalkozása van, ez senkinek semmi köze, azt gondolom. Abszolút, ebből, de ez egy teljesen jól működő modell, tehát ebben semmi probléma is az égvilágon. Azt gondolom, hogy meg lehet kérdezni a London Maratont, vagy a New York Maratont, vagy a Bécsi barátainkat. Ez így működik. A running industry, ezt én 10 éve hallottam egy konferencián, először running industry, ez a világnak egy elképesztő nagy üzletága. És ebben minden benne van. Az eseményszervezés, a cipő, futócipő, gyártás és forgalmazás, és benne vannak az edzéstartások. Nagy örömmel veszem Magyarországon, hogy egy-két néhány éve ez is megjelent. Mi már 20 éve találkoztunk Göteborgban egy holland emberrel, aki online edzéseket tartott, és 500 embernek tartott online edzést, és így néztünk, hogy mi van, ilyet lehet csinálni. Megjelentek a futótáborok. Aki nem tudja, a Paul Tergatnak a legnagyobb üzleti bevétele ma már, 50 éves körül van ugye a Paul Tergat, a volt világcsúcstartó, hogy Kenyába gazdag angol maratonfutóknak, 5-6 órás futóknak edzőtábor tart. Nem ő személyesen, mindenféle emberei vannak, akik csak 2-8-at tudtak futni, de már 40 évesek, és az emberek mennek Kenyába a Paul Tergat táborába. Tehát ez a piaci igény, a futás, running industry ott van, és ennek 1000 féle ága van. Ugye sokan emlékeznek biztos, hogy a Spuri magazint 1995-ben nyomtuk ki. A világ legveszteségesebb magazinja volt, de amikor azt láttuk egy konferencián, hogy még Törökországban is van futómagazin, Magyarországon meg nincs, akkor azt mondtuk, hogy legyen. Hogy ezt hogy finanszíroztuk, az egy másik kérdés. Közgazdasági Egyetem első évfolyamán rögtön mindenki azt volt, hogy be kell zárni a Spuri futómagazin, mert semmi értelme nincs anyagilag, de kellett a lelkünknek minden másfél hónapban, hogy megjelent frissen, ropogósan. Tehát én nagyon örülök, hogy Magyarország eljutott oda a lusta, kövér, beteg országból, hogy itt gyakorlatilag sok-sok százezer ember rendszeresen mozog, ezeknek igénye van, kimegy a piacra, ki kell szolgálni. Hogy ezt, ahogy a nagyvilágban csinálják, hogy totál üzleti alapon, félig üzleti alapon, baráti alapon, beszéljünk a Posztobányi Zoliékról, ugye, ami elképesztő a szelidító futás szervezői, hogy olyan alapon csinálják, ez mind nem számít. Ami piaci igény van, azt kell elégíteni.
Én adtam föl múltkor egy hirdetést, egy álláshirdetést, és aztán rájöttem, hogy nem jól adtam föl, mert mi nem állást hirdetünk, mi egy életformát. Tehát aki úgy érzi, hogy ez csak üzleti alapon történik, az borzasztó rosszul látja ezt az egész képet. Tény és való, hogy mint minden gazdasági alapon szervezett dolognak van egy üzleti vonulata is. És az is igaz, hogy mi kapunk fizetést a cégünktől, mert gyakorlatilag mi ebből élünk, ebből tartjuk fönt a családunkat, ebből adjuk a fizetést a dolgozóinknak, de mindamellett, hogy van egy ilyen oldal ennek a dolognak, van egy olyan oldala is, hogy azt gondolom, hogy szerintem a mi agykapacitásunk a 24 órából 23 óra 52 percet a versenyekkel van elfoglalva, mert sokszor még álmomban is úgy ébredek, hogy valami eszembe jut. Sokszor, tehát ez egy életvitelszerűen véghez vitt dolog, ami egyik oldalról óriási pluszt ad az embernek, és egy hihetetlen érzés, mert mi igazából élményt adunk az embereknek, és ezt megtapasztalni, ez egy fantasztikus dolog. A másik fele, hogy azért ez emészti is az embert, mert próbálsz minden helyre megfelelni, próbáld úgy csinálni, hogy mindenkinek jó legyen, de azért rá kell jön, hogy ez sajnos nem működik.
Csi?
Néhány gondolat itt elhangzott Árpitól a megélhetési versenyszervezés, vagy versenyszervező, hogy pontosítsak egy kicsit, de Árpi azt jól tudja, ugye én a BSI-re, illetve Muki cégére említettem, hogy ma Magyarországon két akkora nagy szervezet van, akik profi módon, egy megfelelő létszámmal, infrastruktúrával, tehát ugye üzletszerűen működnek. A mi többiek egy picit ilyen kvázi megélhetési versenyszervezők vagyunk, és ezt most így pontosítanám, tehát sokkal inkább, vagy inkább árnyalnám, tehát már annyira széles ez a paletta, ez a versenyszervezői paletta, hogy tényleg itt tudnám egy kicsit hasonlítani a török használt autókereskedőkhöz, ezt is már szoktam mondani, tehát hogy egy picikét az ügyeskedésbe, de ugyanakkor persze valaki ezt baráti társágon keresztül, egyesületi formában, vagy mondjuk egy kisebb, mint talán mi is, egy kisebb üzleti modellben tudjuk ezt így működtetni. És valóban ez egyfajta önkifejezés. Tehát kicsit olyanok vagyunk, mint a versenyeink. Tehát ugye beletesszük azt, ami mi vagyunk, a mi gondolataink, a mi ötleteink, megvalósítjuk azokat, és tényleg ez egy nagyon szép dolog, és itt viszont akkor visszacsatolok Mukihoz, hogy bizony ez egy életforma, tehát aminek van nagyon sok nehézsége, nagyon sok ilyen kis apró, kis kuli munkája, nevezzük így.
Skálában dolgoztam vezetőként, annak idején rendszerváltás után, hogy ide beléptem, és akkor szétesett, és az egyik haverom az televíziót kezdett el forgalmazni a rendszerváltás után, hozta külföldről, és baromi jól ment neki, mi meg itt szenvedtünk az első 10 évben, hogy rágtuk a küszöböt, meg egyebek, és nem volt, nehéz volt is hatóságokkal, és médiával, és miért van futóverseny, és minden, amit el lehet képzelni, és kevesen is voltunk ráadásul. És akkor azt mondta az egyik 10 éves gyerekem, hogy apa, tehát az ő TV vásárlói, azok nem intenek az utcán, nem viselik a pólóját, nem köszönik meg akkor még levélben, vagy éppen szóban, amit csináltál, neked ez örömet okoz. És ez így igaz. És nem csak nekem, a kollégáimnak a BSI-ben, a dolgozóknak több mint a fele 7-11 éve legalább ott dolgozik a BSI, van, aki 25 éve. Tehát az embereknek jót csinálni, örömet okozni, ez fantasztikus. A teljesítés öröme, ami jön az arcukról, az visszahat ránk. Enélkül ezt nem lehetne csinálni. És azt gondolom, ez az alaphozzáállás. Aki ezt nem érint meg, aki ezt csak úgy csinálja, és sok ilyen van, hogy bejövök és pénzt keresek, az megy. Hösi, ez egy mondat. A harmadik nagy szereplő, ugye az a Spartan Race Magyarország divíziója, szintén egy ugyanilyen profi módon fölállt. Na az egy tipikus amerikai marketing termék, zseniális, imádják az emberek, nem tudunk vele versenyezni, mint az NBA-jel, meg az egyéb amerikai dolgokkal. Itt van, emberek imádják, senkit nem zavar, hogy milyen formában működik.
teljesen más piacot tudott egyébként megszólítani, és mondjuk ebbe a futóközösségbe más embereket is be tudott vonzani, hozni.
Részben már választottatok arra a kérdésre, hogy akkor a szervezésnek a része a katarzis, tehát az idegeskedés, a stressz mellett ott a kihívás és annak a realizálásából fakadó öröm. Nekem van egy ilyen érdekes gondolat, amire örülnék, ha reagálnátok, hogy miért ennyire maszkulin ez a versenyszervezői, futóversenyszervezői szakma. Én egy vagy kettő női szervezőt tudok.
Én ismerek egy amerikai terepfutóversenyszervező, Candice Burke-nek hívják, és 200 mérföldes versenyeket csinál, többet is, és ő maga is teljesíti mindig a verseny előtt, hogy után privátba végigmegy az útvonalon. Hogy miért ennyire maszkulin? Szerintem ez egy jelenlegi állapot, mint mindig. Egy elég új dolog, tehát hogy ez nem egy pék, vagy egy mit tudom én, egy étteremvezető dolog, vagy egy Molnár, vagy akármi. Tehát nincsen túl régóta futóverseny ezen a bolygón. Szerintem egy 10 év múlva teljesen más lesz a helyzet, mint most, én azt gondolom. Minimum duplája annyi női lesz.
Szerintem nem annyira maszkulin egyébként. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát most persze mi most fiúk ülünk itt, de én tudok például olyan női szervezőt itthon, Bedő Beát, aki baromi jó versenyt szervez. Ráadásul én vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy pár eseményen dolgozok is együtt Beával, le a kalappal, tehát profi megoldja, nagyon, nagyon ügyes, nagyon precíz. Szerintem csajok is vannak, nem egy, nem kettő, aki jó versenyt tud szervezni. Tehát én nem azt gondolom, hogy elsősorban mindenképpen fiúknak kell versenyt szerveznie.
Egész világban ez van. Tallinn maraton főnöke, egy csodálatos kislány, Mexikóban van, de a nemzetközi viszonylatban a 90% fölött férfiak vannak. Nem azért, mert jobbat rendezünk, ez egy ilyen szakma egyelőre.
Én is ezt gondolom, hogy egyébként amikor Muki említette Beát, pont azért integettem itt a háttérbe, hogy pont Beát akartam említeni, be a személyiségéről csak annyit, hogy hát ő viszont hát nagyon rendet tart. Tehát nagyon sok férfi megirigyelhetné az ő szervezőiért, vezetői készségeit és képességeit. Ugyanakkor egy picit most vitatkozom mindenkivel, hogyha megnézzük a vezetői státuszokat a világban, és most ne szervezőkről beszéljünk, hanem egyáltalán a csúcsvezetőkről, vagy felső vezetőkről, akkor látjuk, hogy hát sajnos van egyfajta férfi dominancia. Én azt gondolom, hogy ezt a statisztikát hozzuk mondjuk a versenyszervezőknél is. Itt mondjuk még a hölgyek aránya egy picit alacsonyabb, de biztos, hogy fog fejlődni.
Egyébként a mondott Spartan Race Hungary-nek a vezetője nő, Sisak.
Igen.
Meg nekem még a Sallai Zsuzsa jutott eszembe, a Omszkitó környéki OB futások szervezője, mint nő. Többet én nem tudnék mondani. Muki?
Furcsa dolog, mert én ülök itt a Balatonment Triathlon Kft-től, és én nyilatkozom, mert papíron én vagyok az ügyvezető, de gyakorlatilag mi ketten vagyunk fiú kollégák, öten lányok, és nyugodtan kimondhatjuk, hogy a cégemből a lányok a főnökök. Tehát úgy néz neki, mintha itt mi hoznánk minden döntést, meg nálunk lenne a vezetői pálca, de nyugodtan kimondhatom, hogy minden férfi mögött van ott egy nő is, és egyébként a családi bizniszben a feleségek is komoly szerepet vállalnak, tehát kicsit olyan a szerepük, mint lehet, hogy a feje a miénk, de a nyak az övék, tehát a tekintetünk az arra fordul, amerre ők fordítják, és én azt gondolom, hogy azért a csajoknak nagyon komoly szerepe van ebben az egészben, mert lehet, hogy bizonyos szitukban mi vagyunk az arcok, vagy mi vagyunk, akik kimondjuk azt, hogy mi van, de viccet félretéve nálunk a lányok, azok nagyon komoly szerepet vállalnak a cégnek a menedzsmentjéből.
De ne felejtsük el, hogy egy esemény bármekkora, az utolsó 2-3 nap az 0-24.
Igen.
És bizonyos élethelyzetben az anyukának muszáj hazamenni, ha anyuka. Tehát 40 alatt azért ezt nehezen tudják vállalni, az ilyen jellegű feladatot. Mint ahogy más szakmára is ez igaz alapvetően.
Igen.
Vissza fogunk még térni a koronavírusra és következményeire, de most, ha már így általánosságban beszélgetünk a szervezésről, melyikkel értetek egyet, melyik állítással, hogy minden verseny olyan, mint a szervezője, vagy minden verseny olyan, amilyen közönséget szeretne, amilyen...
Szerintem mind a kettő igaz.
Vagy egyik sem. Igen, tehát a versenyünkben meg tudnak jelenni azok az egyéni gondolatok, amik tőlünk származnak. És bármennyire is próbáljuk szűkíteni, nevezzük ilyen csúnyán a célpiacot, vagy a célcsoportot, attól függetlenül mi nem tudjuk ezt irányítani, hogy kik fognak ide érkezni. Tehát az, hogy vagy mélységében semmiképpen. Viszont szóval sokkal könnyebb a saját ötleteinket megvalósítani, mint azokat bemozani, akit mi szeretnénk adott esetben.
Én az elsővel maximálisan egyetértek. Van ugye egy nemzetközi és hazai standard, amit követ valaki, de utána ezt a saját képére szabja. Az öcsi a legjobb példa, tehát ő mindig őt szoktam emlegetni, akár kisebb beszélgetésben, akár előadásokon, hogy hát nézzük már meg, hogy ebből a borvidékkel és annak az összes elfajzott alversenyével micsoda elképesztő egyedi dolgot hozott be a magyar piacra. Amit az emberek ráadásul azonban azt mondták, hogy ez kell nekünk, hát oda el kell menni. És az ő személyisége nélkül az a verseny, bocsánatot kérek, azt gondolom, hogy teljesen más lenne. És nem biztos, hogy elmennek az emberek Szekszárdra futni 20 kilométert, ha ez nem az ő általa kitalált, és ott a helyszínen az ő személyisége vezérletével, tényleg ott van minden elemében. Ezt én jól tudom. Tehát nagyon fontos, hogy így igaz. És ami legfontosabb, azt szoktam mondani a kisebb szervezőknek, small is beautiful, ez az én nézetem egyébként, imádom a kis versenyeket, hogy oké, hogy akarsz csinálni egy félmaratont Magyarországon, a 253-at, de mitől fognak az emberek hozzád elmenni, mitől fogják azt látni, hogy ez egy fantasztikus esemény, ott kell lennem. És ennek két lehetősége van, a helyszínben, vagy pedig amit hozzá tudsz tenni saját magad a személyiségedből és a csapatodnak a személyiségéből, hogy egy picit ríjál ki belőle. Mert egyébként lesz 123 futód, boldog leszel, jó lesz, vagy a 123 értékeli, tehát annál semmi több.
Én mondtam rögtön az elején, hogy szerintem mind a kettő igaz. Én azt gondolom, hogy a versenyszervező személye abszolút hatással van a közösségre, meg a közönség viselkedésére is. De mond a példát neked, hogyha te ultrafutó vagy, és ultraversenyt szervezel, teljesen másképp állnak hozzád a részvevőid, mint hogyha egy olyan ember lennél, aki soha az életben nem futott, talán még maratont sem. Tehát teljesen másképp állnak a versenyhez, és meg hozzád is, hogyha azonosítani tudják a versenyt a versenyszervezővel. Én ebben hiszek, tehát én például azt gondolom, hogy az edzőkről is, vagy az ilyen sportszemélyiségről, hogy egy ilyen ember az önmagának vagy a versenyének, a rendezvényének a cégére, tehát hogy egy futóversenyszervező az már bocsánat, de nem lehet egy elhízott ember, mert akkor egy rossz cégér lóg a bejárati ajtó fölött. Természetesen vannak túlsúlyos futóversenyszervezők, és biztos, hogy vannak olyanok is közöttük, akik szuper versenyeket szerveznek. Én csak ezt arra úgy értettem, hogy egy helyzeti előnyben ők hátrébről indulnak, mint mondjuk egy rendkívül atlétikus felépítésű ember, aki mondjuk rövid távú versenyt szervez, vagy mondjuk én, hogy 71 kiló vagyok, és akkor ultraversenyt szervezek, vagy mint az ultrafutók általában vékonyak, és akkor könnyebb azonosítani engem a saját ultraversenyemben. Ez egy előny. Nem feltétlenül szükséges, de az kétségtelen, hogy szerintem ez egy hatalmas előnyt jelent nekem.
Muki, neved magadra ezt a dolgot, ráadásul...
Nem, hogy kéne, szerintem.
Nem csak azt akartam mondani, hogy még nyár végén egy ironizált Muki ezzel, hogy örül, hogy nem róla neveztek el egy emlékszakaszt az Ultra Balatonon.
Akkor én vagyok a szabályterősítő kivétel, mert rajtam van körülbelül most még mindig 25 kiló túlsúly, de volt az itt bizonyos időszakokban 40 is. Azt gondolom, hogy ez valahol méretfüggő is. Hála jó Istennek, hogy az én versenyeimet nem az én atletikus alkatommal, vagy per pillanatnyi felkészültségemmel ítélik meg. Tény és való, hogy jelenleg nem a legjobb egészség és edzettségi állapotban vagyok, de az, amit mi lerakunk az asztalra, az adott esetben egy ugyanolyan termék, mint mondjuk egy brand, mint mondjuk maga a McDonald's. Ott sem csak az számít, hogy a Big Macnek milyen az íze, hanem nagyon sok szegmensből áll össze a siker, nagyon sok olyan dologból áll össze az, hogy egy verseny népszerű vagy nem népszerű. Ebben benne van a szervezőnek a személye is. Az tény és való, hogy én például ultrázás alapvetően alkalmatlan lennék. Egyébként megfordult egy párszor a fejemben a gondolat, hogy szervezem az ultrabatont, és milyen lenne, hogy én szeretnék lefutni egy UB-t, és amikor még maratoni távig jó voltam, akkor a hosszabb edzéseknek a 2 óránál a futópadon rájöttem, hogy úgy álltam fel a futópadra, hogy most úgy megyek neki ennek az edzésnek, hogy milyen lenne privátban, vagy egyénibe UB-t futni, és akkor 2 órán rájöttem, hogy én alkalmatlan vagyok erre a dologra, mert egyszerűen nem tudom ezt a helyzetet úgy kezelni. Én maximum maratoni távig vagyok hitelesítve, nem hiszem, hogy ultrázásra alkalmatlan lennék, de ettől még nem azt jelenti, hogy nem, nincsenek terveim, és nem szeretnék egy baromi jó ultraversenyt összehozni, és fejleszteni azt a dolgot. amit úgy hívunk, hogy Ultra Balaton egyéni versenyszám.
Azt szoktam mondani elődásomban, hogy egy futóverseny vagy egy szabadidő sportesemény, az pont ugyanolyan szabályok vonatkoznak rá, gazdasági, üzleti, szervezési szabályok, mint az gazdasági, bármelyik más területére. Gondoljuk bele a vendéglátásban, egy étteremnek, ha nincs egyedisége, egyedi arca, akkor oda nem mennek be az emberek. Tehát ugyanúgy kell egy az egybe. Szoktam mondani, ugyanúgy kell adni egy futóversenyt, mint egy fokrémet. Nincs különbség. Az embereket meg kell győzni, és akkor tudod meggyőzni, ha van valami egyedi, sajátos mondani való. Egy alapközösség biztos, hogy lesz, de hát ugye a piacon mindenki harcol, nincs mese, tehát a piacon az erőforrásokért és a vevőkért mindenkinek valamilyen szinten harcolni kell, mert van egy méretgazdaságossága, ami alatt a legnagyobb hobbi mellett sem lehet föntartani egy eseményt, és ez tudni kell. És ugye van, aki ezbe profi tudja kezelni, van, aki autodidakta módon tudja kezelni, van, akinek ösztönösen akkora ötlete van, hogy bejön, de előbb-utóbb mindenki rájön, aki egy picit is sikeres egy-két verseny után, hogy hoppá, oda kell figyelni erre, arra, amarra. Tehát ez egy ilyen, ugyanilyen tipikus üzleti, gazdasági tevékenység, mint bármi más.
Igen, termékben kell gondolkodni, ez is egy termék, ez egy szolgáltatás, úgyhogy így csatolok vissza Árpihoz. Ugyanaz vonatkozik, mint bármilyen más termékre a világon. Annyi, hogy mi élményt adunk talán.
Én megnéztem a Maratonmen oldalán, amikor versenyt választ az ember, akkor azt írja ki, hogy termék. És ha akarsz még terméket választani, és ott van a bal oldalán, hogy még milyen versenyek vannak, mint termékek. Csak mondom.
Ez azért van, Balázs, mert az egy webshop, a webshop motoron van a regisztrációs motor is, tehát hogy ugyanazon a felületen vásárolod a maratonmenes pólót, mint ahogy regisztrálsz, és nyilván ezért aztán termékként van. Gondolom én, de majd Muki megerősít benne. Muki?
Mi létrehozunk valamit, egy versenyt, de nem véletlen az, hogy talán az ország egyik, vagy legnagyobb versenyeit mi hozzuk létre és mi üzemeltetjük. Én úgy gondolom, hogy ehhez kell bizonyos rátermettség, kell egy óriási szorgalom, egy elhivatottság, kell bizonyos esetekben néha szerencse is, de nekem meggyőződésem, hogyha Kocsis Árpit, Márkus Öcsit, Csanyát más cégeknél, más pozíciókba helyeznék el, ők ott is sikeresek lennének, mint ahogy én világéletemben vállalkozói szemléletben gondolkoztam, vendéglátásból jöttem, én vendéglátásból is sikeres voltam. És azt gondolom, hogy ha az életnek egy más területére kerülnék el, akkor valószínűleg, hogy ott is ezekkel a tulajdonságokkal, amikkel itt bírok, valószínűleg, hogy ott is átlagon fölé teljesítményt tudnék leadni, mert szerintem ez a versenyeket ez viszi előre. Tehát nem véletlenül van az, hogy bizonyos események sikeresek lesznek, és azért ez nem csak egy szerencsefaktorról szól, hanem egy jól összerakott recept, és egy nagyon precízen megharcolt, végigvitt, sokszor vérrel, verejtékkel, rettenetesen sok izzadságcseppel végighajtott dolog, aminek az a végeredmény, hogy odajön egy futó, és ő úgy távozik, hogy egy óriási élménnyel, ami meg számunkra egyébként, én azt gondolom, hogy a magam nevén nyugodtan kimondhatom, hogy én függő vagyok, tehát versenyfüggő vagyok, mert én azt az érzést baromira szeretem, és nem akarom elengedni, hogy versenyt szervezzek, pedig most az orvos azt mondaná, hogy Muki, indulj el a Caminóra, menj el nyaralni, többet ne menj föl napokig az internetre, mert nem kell, de ettől függetlenül én szeretem ezt a szakmát csinálni, és számomra örömet okoz.
Mondtad, Muki, hogy öröm az, hogyha valaki célba ér és mond egy jó szót és megköszöni a versenyt. Egy kicsit menjünk vissza akkor a covidos időszakba, és beszéljünk egy kicsit az ügyfélkezelésről, a reakciókról, közönségnek a kommentjeiről, hozzáállásokról, hogy ki milyen nem tudom, ügyfélkezelési stratégiát képvisel amúgy, és változott-e ez a covid idején? Ki kezdi?
Kezdjem én.
Hát, Csanya, akár nyugodtan.
Én a szokásos stílusban kezdtem el a kommunikációt, aztán az persze kiderült, hogy abban az adott szituációban az nem volt, ahogy úgy fogalmazzam, a legmegfelelőbb, tehát a sajátos, ironikus, gúnyos kommunikáció, amit általában szoktam nyomni, az nem volt a legjobb abban az időszakban, de én azt gondolom, hogy ez nem azért volt, mert Csanya csinálta, hanem azért, mert nem a megfelelő időpontban csinálta a Csanya. Tehát, hogy értsd, ha visszaemlékszel így a márciusi időszakra, amikor így beütött ez az egész járványosdi, akkor ez egy elég új dolog volt, és mindenki nagyon megrettent szerintem már, mint így a részvevők, így eléggé megrettentek, hogy jaj, mi lesz most, sokan ugye hirtelen elkezdték félteni a életüket, egzisztenciájukat. Tehát, hogy annyira újdonság volt, hogy nyilván az embereknek a reakció is kicsit vagy akár nagyon másmilyenek voltak, mint mondjuk egy másmilyen szituációban. Ráadásul ugye a terep szakákban mi voltunk az elsők, akik így lemondtak versenyt, és nyilván ugye ez is új volt az embereknek, hogy hoppá, egy versenyt lemondanak, ezért aztán a reakciók jóval erősebbek voltak. Tehát, hogyha összehasonlítom azzal, ami mondjuk most történik, hogy most így október vége felé törölnek egy versenyt, akkor az emberek ilyen eléggé rezignáltan veszik tudomásról, hogy hát jó, megint töröltek egy versenyt, bennmaradt 10-20-30-50-100 euróm, vagy a repülőjegyem, vagy a szállásfoglalásom, vagy sikerült átvinni jövő évre a versenyt, a szállást, a repülőjegyet, de buktam rajta ennyit, vagy... Tehát egy számtalan variáció van, de teljesen mások most a reakciók, mint amilyenek az elején voltak. Ez természetesen nem mentesít az alól, amit csináltam, tehát hogy nyilván én is tanultam sokat, másképp kellett volna kommunikálni, mint ahogy tettem, majd a következő ilyen szituációnál másképp reagálok, hiszen ez erről is szól ez az egész szerintem, hogy tanuljunk és fejlődjünk.
Igen, tehát nagyon érdekes emóciók kerültek felszínre. Én azt mondtam akkor, hogy ez nem viszmajor, ez a borzalom, hanem ez borzalom. Tehát ugye erre nem voltunk felkészülve. Tehát az, hogy jön egy vihar, árvíz, nem tudom milyen természeti csapás, és az valamilyen gondot okoz, arra nem felkészülni lehet, de láttunk már ilyet. Ilyet még nem láttunk. Azt viszont nagyon hamar láttuk, hogy dőltek adott esetben mondjuk egzisztenciák össze, tehát hogy nagyon megérintette ez az embereket, és bizony én azt gondolom, hogy erre egyedi válaszokat kellett adni, és bizony el kellett engedni adott esetben. Én most is ezt vallom, és ugye nekünk volt Csanyával ilyen értelemben mondjuk nézeteltérésünk vagy vitánk, de ezt tök normálisan meg tudtuk beszélni. Tehát én azt gondoltam, hogy bizony, ha veszteséggel is, de nekem kutya kötelessége mondjuk visszafizetni ezeket a nevezési díjakat, egész egyszerűen, mert családoknak most ezek az anyagi terhek, vagy a rájuk rót anyagi teher, amit ez a vírus okozott, ez is adott esetben segítség. Én ezt most is fenntartom, hogy amíg a vírus itt lesz közöttünk, addig bizony én nem szeretnék ezen változtatni, amit viszont majd lehet, hogy egy következő kérdésnél jobban ki tudok majd fejteni, hogy teljesen megváltoztak, én azt gondolom, hogy a fogyasztói prioritások.
Jó, aki folytatja majd a választ, az esetleg vegye azt is bele, hogy egy ilyen ügyfélkezelésnél vagy panaszkezelésnél mennyire számít a versenyszabályzat, tehát az írott és elfogadott, kölcsönösen elfogadott szabályzat, és mennyit a személyes érzelem mondjuk.
Mondhatom én?
Mondhatod, Csanya.
Mert ez ugye visszakapcsolódik az előzőhez. Én azt gondolom, hogy a mindkét fél által elfogadott versenykiírás, versenyszabályzat az mind a két félre vonatkozik. Tehát, hogy mondjuk a jelen esetben vegyük az én esetemet, mert nyilván erről is szól most az a kérdés, hogyha én azt írom bele a versenykiírásba, hogy 50%-at adok vissza, hogyha lefújom a versenyt, és én 50%-at adok vissza, akkor lehet fújolni, lehet bármilyen jelzővel illetni. Most nem mondok csúnya szavakat, mert itt ül a lányom mellettem az autóba, de azt gondolom, én a versenykiírás szerint jártam el. Persze lehet erre azt mondani, hogy ezzel takarózik, de hát nyilván a versenyszervező a versenyszabályzattal takarózik. Azért van ott a frissítő pont, mert azt írtam le, azért van akkor a rajt, mert azt írtam le, és azért adok vissza 50%-ot, mert az van leírva. Tehát, hogy értsük, szerintem ez ugyanaz, mint anno a devizahitelek. Tehát, hogy mindenki tudta, hogy ha megborul a forint, akkor sajnos többet kell fizetni, mégis boldog-boldogtalan fölvett 8-szor akkora hitelt, mint amikor a pénztárcája volt. Utána pedig sikítoztak az emberek. Én őszintén sajnálom a devizahiteleseket természetesen, de ettől függetlenül senki nem kényszerítette őket, hogy devizahitelt vegyenek fel. Ugyanez megy egy repjegyfoglalással is. Hogyha törlik azt a repjegyet, vagy azt a járatot, akkor vannak bizonyos dolgok, amivel az adott légitársaság kárpotol, vagy nem. Van, ahol nem kárpotolna semmiben. Nyilván, hogyha 3000 forintos repülőjegyről beszélünk, akkor előfordult, hogy buktad, és aznap nem tudsz Londonba menni. Hát ez van, majd foglalsz két nap múlva. akinek nagyon fontos és biznisz tárgyalása van, az ne a fapadossal menjen, hanem a British Airways-szel, mert a British Airways kiállít egy pótrepülőt, hogyha lerobbanna az az adott repülő, ami amúgy vitte volna. Ez nem 3000 forintba kerül, hanem 200.000 forintba. Tehát hogy én azt gondolom, hogy el kell olvasni, hogyha elfogadod a Microsoftnak a apróbetűsét, akkor igen, akkor úgy tudod használni, hogy elfogadtad. Én ezt a továbbiakban is így fogom csinálni, tehát hogy most változtattam most a lemondás a szabályokon, de mindenki tudja, hogy a csanya az egy ilyen összvér, egy ilyen makacs hülye, ami le van írva, az ott le van írva. Volt olyan verseny, 39 ember zártam ki a kötelező felszerelés hiánya miatt. Azért, mert az van odaírva, az a kötelező felszerelés. És ezt tartom magam. Akinek nem tetszik ez, hát bocs, az ne jöjjön el hozzám, menjen olyan helyre, ahol nincs kötelező felszerelés, van egy csomó olyan verseny. Én így csinálom, más-más, hogy ki kell választani.
Én kommunikációs szempontból számomra egy nagyon érdekes sztori volt, mert én azt veszem észre, hogy, de nem csak erre a Covid időszakra igaz, hanem mindenre, hogy van mondjuk egy adott téma, ez mondjuk egy versenynek a Facebook oldala, és ezzel a versennyel elégedett mondjuk 10 000 ember, és van mondjuk 20, aki nem. Na, az a 20, aki nem, abból 10 biztos, hogy meg fog jelenni a kommentelők között, a 10 000 elégedett, az viszont nem valószínűleg le fog ülni kommentet írni. Tehát én úgy értékelem, hogy a puding próbálja ez az evés, és ott ki is derül az, hogy pontosan, hogy viszonyulnak az emberhez úgymond a saját nevezői. Van egy versenyszabályzat, szerintem a versenyszabályzat az vonatkozik mindkét félre. Azért írjuk le a versenyszabályzatot, mert az minket is kötelez, de bizonyos dolgokra az ügyfeleinket is kötelezi, és ehhez kell tartsuk magunkat. Ebben az évben szerintem a szervezők megtanulták, hogy mindenkinek kell írni versenyszabályzatot. Van, akinek jobb versenyszabályzattal rendelkezett, és előrelátóbban van, aki kevésbé. A miénk egyébként, én azt gondolom, hogy nagyon előrelátó volt, mert mi még azt is belekalkuláltuk, hogy mivel mi egy olyan gazdasági társaság vagyunk, aki nem kevés millió forint áfát fizet be az államnak, ha vissza kell fizessem a nevezési díjat, úgy tudom ezt visszafizetni számára, hogy visszaigénylem az áfát, és gyakorlatilag az áfa részt később fogom nekik visszaadni. Tehát én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon előrelátó és versenyzőbarát dolgot vállaltunk, viszont tény és való, hogy kommunikációs szempontból, amikor borul a bili, akkor nagyon nehéz sokszor védeni a mundér becsületét, és sokszor olyan úgy tűnik az egész, mintha mindenki elégedetlen lenne, pedig nem mindenki elégedetlen, csak aki elégedetlen, az leül és ennek hangot is ad. Jó példa erre a Balatonmenkenese triatlon versenyünk, ott egy időpont áthelyezéssel volt probléma, borzasztó sokan ültek le kommentelni, és mondták, hogy ez vállalhatatlan, tartatatlan, hogy lehet ilyet, hogy miért csinálod ezt? A végeredmény pedig az lett, hogy a 90%-a eljött a versenyre, pedig földobtuk a lehetőséget, hogy ha úgy gondolod, hogy nem akarsz eljönni, akkor mondd le, és visszakapod a pénzedet. Tehát én azt hiszem, hogy kommunikációs szempontból minden krízis helyzetet nehéz kezelni, de megértem azokat az ügyfeleket is, akik csalódottak, megértem azokat is, akik úgy gondolják, hogy ezek a szabályok nem vonatkoznak rájuk, viszont én mindenkit arra kérnék, hogy jövőre, amikor megnyom a nevezés gombot, olvassa, hogy mire vállalkozik, mert akkor egy tiszta dolog lesz számára is, hogy így tudom lemondani, ekkor van pótidőpont, ezeket vállom, és így tudom, így nevezzek a versenyre.
32 év alatt rendeztünk 7-800 versenyt, 4 előttel volt probléma. Megoldottuk. Eleve nálunk 5-en dolgoznak a vevőszolgálaton, tehát mi olyan igazi magyaros vendéglátások vagyunk. Az első 20 évenben engem az zavart, ha egy vevővel baj volt, egy futóval, akkor égett a ház, mindenki ki kell szolgálni. Úgy kell rájönni, hogy nem lehet. Aztán most rádöbbentünk, hogy a mi versenykiírásainkban sok minden benne van, de az, ami a Mukinál benne van, annak nagy része nincs benne. Tehát nem vagyunk fölkészülve a Viszmajor vagy a rendkívüli helyzeteket. A Viszmajor rendkívüli helyzeteket megoldottuk egyedi dolgokkal. De hát belefért a nagy kalapba, 10 évente volt egy versenyvel gond volt. Hát most ezt törjük a fejünket, hogy mi a jó megoldás. Az egy másik kérdés, hogy a magyaros vendégszeretetben nálunk vissza lehet lépni a versenytől. Kő keményen, de vissza lehet lépni szinte utolsó percig, és gondoltuk, hogy ez itt is működik. Hát nem igazán. Végül azt gondoltuk ismét a magyaros vendégszeretetben, mi felajánlottuk a futóinknak, hogy 120%-on jóváírjuk a nevezési díjat. Ha elhagyunk egy versenyt, ez ugye volt 4-5 ilyen elmaradt versenyünk, meg is tettük, és az emberek 99,9%-a ezt kérte. Szeretnénk 120%-on jóváírni, és ugye ezt nálunk másfél évig lehet felhasználni, most ezt kitoltuk 2022 végéig, bármikor föl lehet használni. Ebben teljesen jól működött a történet, hogy jövő évben már dolgozzunk rajta, hogy hogyan változik a versenykiírásunk, azt még nem tudjuk, olvassuk mindenkiért Magyarországon is, külföldön is, és próbálunk alkalmazkodni, hogy az ilyen helyzetekben, ha lesz ilyen, már pedig ez akkora pofon volt mindenkinek, hogy erre készülni kell, hogy jobbak legyünk. Hogy melyiket követjük, a csanyáit, hogy le van írva, és miért nem olvastad az apró betűt, vagy egy picit vendégszeretőbbet, ezt nem tudom, de teljesen mindegy. Amit a Muki mondott, az pedig teljesen igaz, hogy akinek baja van, az leírja, aki meg szereti és dicséri, az meg nem hallgatag többség, az elégedett többség, az nem mond semmit. Itt egy nagy kérdés, hogy hogyan és miképpen kell reagálni azokra az egyedi, akár rossz hangvételű e-mailekre, ebben is változtunk, azt gondoljuk, hogy el tudjuk engedni ezeket a véleményeket, nem kell, hogy mindenki szeressen minket. Ahogy Csanya mondta, mi így csináljuk, van kínálat bőven, máshol is lehet futni. Ez egy nagy pofon, azt gondolom most mindenki, minden szervezőnek ebből a szempontból. Úgyhogy mi a lehető legrosszabb oldalon voltunk, abszolút nem voltunk fölkészülve egy ilyen válsághelyzetre, de azt gondolom, hogy jól kezeltük egyedi megoldással, de kellenek a standard megoldások, januártól lesznek.
És eddig volt biztosításotok verseny elmaradása Viszmajorra, vagy ahogy az öcsi fogalmazott, Viszmajornál borzalmasabb dolgokra? És mi a kilátás 2021-től? Lehet-e kötni biztosítást koronavírus lemondásra, vagy ilyen dolgokra?
Biztosítást ugye inkább ilyen harmadik félnek okozott kárra, vagy egyéb ilyen vagyon, vagy nem tudom milyen kockázati tényezők vannak benne, tehát ilyenre lehet biztosítást kötni, van is, de koronavírus okozta, mondjuk úgy, hogy bevétel kiesésre, én azt gondolom, hogy ezt inkább egy biztosító inkább kizárja, mint hogy ezt kockázati tényezőként mondjuk palettára vegye.
Szerintem nem lehet.
Az, hogy időközben ugye alkalmazkodnotok kellett a helyzethez, és például Árpi a te versenyeiden, ugye maszkban volt a rajtoltatás, ami nyilván jól mutat a fotókon, de abban a pillanat, hogy elrajtol a tömeg, egymás szájába lihegünk, hogy ezekről az intézkedésekről, amit hoztatok, mit tudom én, akár a versenyközpontban, maszkban, mászkálás, stb., aminek van értelme, de néha csak marketing üzenete van inkább, vagy olyan üzenete, hogy megtettük, ami tőlünk telik. Az tök jó, hogy mondjuk nem lehet zuhanyozni egy helyszínen, vagy nem kapod nyakadba az érmet, mert akkor nem kell közel állni a éremadó kislánynak a futóhoz, de hogy ezek leginkább, jól gondolom, hogy kifelé szóltak sem, mint biztonsági intézkedések voltak?
Nem gondolod jól, bocsáss meg, most ilyen drasztikusan mondtam, hogy nem gondolod jól. Azt gondolom, hogy a futóverseny, amit én láttam futóversenyeket, miénket is és másét is, hogy gyakorlatilag ami létezik védelmi szabály, azt mindent betartottunk, amit bárki bármikor ajánlott ebben a palettában. Legyen az a Cecília asszony, vagy bárki más. Hogy ettől mit lehetne még elvárni ezen kívül, azt el nem tudom képzelni. Maga az, hogy nem rendezünk eseményt. Tehát szerintem maximálisan megfeleltünk. Az egyik vidéki kórház sürgőségi osztályvezető főorvosa mondta azt a víz után, hogy szerinte atombiztosnak tűnt orvosi szempontból az esemény. Tehát ezek nem látvány dolgok, ezeket csináljuk a BKV-n, minden nap életben ezeket csináljuk. Senki nem csinál többet, és mi pedig minden maximumot beteszünk. És ami fontos, a nemzetközi standardek is teljesen hasonlóak, tehát akik ajánlottak, azokat mind elfogadtuk, mi is, Csanya is, mindenki, a nemzetközi standardeket. Tehát én szerintem ez egy maximális történet. Itt egyet lehetne mondani, ha azt mondja a kormány, hogy nem lehet rendezni semmilyen föltétellel, akkor nem rendezünk. De ezeket szerintem gyönyörűen alkalmazkodtunk a helyzet. Hogy valaki ezt most soknak tartja, kevésnek, veszélyesnek, nem, ez már a szubjektív vélemény kérdése.
Én nem azért hozok egy intézkedést, mert látszatot akarok kelteni, hanem azért, mert azt gondolom, hogy az a maximum, amit el kell menjek a falig, amit meg tudok tenni a futók érdekében. Ez egy olyan helyzet, hogy én egyetértek azzal, hogy egy rajtzónába, főleg egy tömegrajtnál viselj maszkot. Viszont per pillanat, magán kint a futókörön, ahol szabadban sportolsz, én nem érzem azt, hogy óriási veszélynek lenne kitéve, de hozzá kell tegyem, nem én vagyok a virológus, tehát ameddig a szabályozás ezt engedik, addig én ebben nem látok kockázatot. Az is tény, hogy ha kitesszük a készfertőtlenítőt, akkor azt gondolom, hogy azt igenis sokan fogják használni. Az is fontos, hogy az állomáson dolgozók, azok legyenek maszkban, és hordjanak végig maszkot, mert ezt kértük a staff-tól. De volt olyan versenyünk, ilyen volt például a generáli rám, ahol az egész komplett személyzetet reggel a verseny előtt az első embertől az utolsóig letesztelték, és megnéztük, hogy van-e köztünk olyan, aki ne talántán fertőzött, vagy nem. Egyébként egyetlen egy hölgynél találtak erre utaló nyomot, őt természetesen hazaküldtük, mint később kiderült, ő sem volt fertőzött, mert a harmadik tesztje, második tesztjétől már mindegyik tesztje negatív lett, de őt nem engedtük fölvenni a munkát az állomáson. Tehát én szerintem a szervező az ilyenkor nem a látszatnak akar megfelelni, hanem azt, mi azt akarjuk, hogy a futóink biztonságban legyenek, és amit tudunk, megteszünk ennek érdekében.
Nyilvánvalóan szabályoknak megfelelő intézkedéseket hoztatok, hanem az értelmét kérdőjelezem meg abban a pillanatban, hogy mondom, elrajtol egy mezőn, és összeáll egy boly, ugyanúgy egymás szájában lihegünk.
Tegnap azt mondta a operatív törzsvető Cecília asszony, hogy ismét meg kell nyitni a tornatermeket az iskolákba, mert a gyerekek egy nagy térben sportolnak, csak a szellőzést kell megoldani. Tehát könyörgöm, a sport az ezzel jár.
Jó, de akkor mondok mást, mondok mást, akkor a Ultra Tisza Tón még az volt a szabályzatban, hogy nem lehet belenyúlni a frissítőpontokon a tálakba, azt a személyzet adja. Egy vagy két hónappal később más versenyeken, akár a Korintoszon, akár mondjuk most az Ultra Balatonon, én emlékszem, hogy én belenyúltam a tálba, és nem volt ebből probléma, hogy ez azért volt, mert változott a vírushelyzet, vagy enyhültek a szabályok, vagy nem vettétek olyan rigorózusan. Ez minek köszönhető?
Az emberek hozzáállása változott szerintem az egészhez. Tehát ugye még eleinte mindenki ilyen óriási kotomba akarta csomagolni magát, hogy nehogy véletlen elkapjon meg a szomszéddal se, megyek közel a szomszédhoz, mert a kerítéstől 2 méterre állok meg mit tudom én, hetente maximum 10 percet vagyok lent a bevásárlóközpont, a CBA-ba akárhol, azért ahhoz képest szerintem most teljesen másképp állnak az emberek hozzá. Tehát, hogy lehet úgy mondani talán, hogy megszokták, nem? Tehát, hogy szépen fölveszed a maszkot, bemész a Tesco-ba, leemeled a polcra, mert szükségük, de aztán hazamész. Aztán másnap bemész az Aldiba, harmadnap bemész egy étterembe, negyedik nap elmész egy mit tudom, futóversenyre. Tehát, hogy az a fajta visszahúzódottság, ami tök jellemző volt márciusban, visszaemlékeztek, hogy milyen üresek voltak az utcán, keresztül tudtam menni Budapesten 12 perc alatt napközben, mondjuk reggel 9-kor, az így mostanra már szerintem teljes egészében megszűnt. Tehát az emberek hozzáállása is megszűnt a futóversenyhez, magához, és ezért van az, amit mondtál az előbb, Balázs, hogy míg a tavasszal még nem lehetett belenyúlni a frissítőponton a kajában, meg mindenféle félelmek voltak, most meg odamész és belenyúlsz, és gyakorlatilag a felelősséged tudatában nyúlsz bele, nem? Tehát akkor vállalod a rizikót, hogy esetleg azzal, hogy belenyúlsz a mazsolába, vagy a szőlőcukorba, vagy a bármibe, esetleg megfertőzöd magad, mert az előtted lévő az fertőzött volt. Én amúgy azt gondolom, hogy valahol persze, én értettem az első kérdésedet is, és osztom a véleményet, hogy valahol ezek nem azt mondom, hogy látszati intézkedések, hanem inkább azok az intézkedések, amit elvártak tőlünk a futók. Tehát, hogy ha ezeket nem lépjük meg, ezeket a dolgokat, akkor nem jönnek el a versenyre. Így is egy csomó ember nem jött el, tehát a távolmaradás abszolút érezhető volt, elég megnézni a nevezési listákat, hogy még most nem fogok versenyneveket mondani, mert lényegtelen, még tavaly az egyik versenyen mondjuk 10 000 volt, most meg 6, aztán ennek nyilvánvaló oka van. Tehát miért van az, hogy egy verseny, ami éveken keresztül 6-8-10 000 főbe ment, az most 4-5 000 főbe megy. Azért, mert az emberek egy része, igenis fél, a mai napig nem megy. Ha csak teheti, akkor elkerüli az olyan dolgokat, amik nem kötelezőek. Márpedig egy futóversenyre elmenni, az nem kötelező a dolog, ezt lássuk be. Tehát, hogy elmegy a CBA-ba megvenni a krumplit, meg a paprikát, mert éhezni nem akar, meg lemegy a benzinkútra tankolni, mert kénytelen tankolni, mert nincs otthon egy 6000 literes benzintartálya, de ha valamit el tud engedni, akkor ezt elengedi. Egy elég erős réteg csinálja szerintem ezt, és ez abszolút érezhető a futóversenyeknél. Az egy más kérdés, hogy ez meddig ide fog tartani, meg hogyan fog alakulni. Én azt látom egyébként, hogy ez így kezd oldódni. Hát a kezdeti pánik azért kezd a láb hagyni, és szép folyamatosan enged ki, mint egy izomgörcs, és most arra már azért sokkal jobb, hogyha nem lesz még durvább, bár szerintem lesz, ha nem lesz még durva, akkor szépen lassan elfelejtik az emberek, vagy inkább azt megszokják az emberek, hogy ez a helyzet, föl kell venni a maszkot a utóverseny rajtjába, mint a CBA-ba, fölveszi, mert le kell fertőtleníti a kezem, mint amikor belépek az iskolába, akkor lefertőtleníti, de magyarul, ha ez az ára, hogy elmenjek egy futóversenyre, akkor bevállalom, hogy akkor az első 500 métert, mert erre is volt példa, hogy az első 500 métert maszkba kellett megtenni, és akkor volt egy zóna vége tábla, ez egy francia terepversenyen láttam, és onnantól kezdve meg levehetted a maszkod, nem mindenki vette le, volt, aki sokkal később vette le, volt olyan, akit láttam így a közbülső képeken, hogy gyakorlatilag maszkba futott végig, mondjuk, hogy ez miért jó, az más kérdés, de hát az legyen az ő dolga, tehát ugye ez kicsit szerintem, ez egy folyamat, amiben benne vagyunk, és hogy hova fut ki, azt meg majd meglátjuk, esetleg jövőre megbeszélhetjük egy újabb rövid Zoom konferencia keretében.
Mi pohárba adjuk a banánt továbbra is, környezetszennyezők vagyunk ezáltal, de nagyon jól működik, tehát szőlőcukor, banán, ki van poharazva, sok munka, de azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van.
Mi amikor a szabályzatot megalkottuk, a Covid szabályainkat, akkor arra törekedtünk, hogy olyan szabályt akartam, amit én is elvárnék, ha én menni kell versenyre. És egy pontról nem beszéltünk azért, ami szerintem egy baromi lényeges része ennek az egész Covid szabályzatnak, hogy ott az első lépés az az, hogy mi elvárjuk azt a nevezőinktől, és szerintem joggal várjuk el a saját maguk és a közösség biztonsága érdekébe, hogy nyilatkozzon róla, hogy milyen állapotban jön oda. Tehát azt ne feledkezzünk meg róla, hogy eleve egy olyan közegnek szervezünk versenyt, aki azt gondolom az átlagnál jóval sportosabb. Emellett, mivel ők jóval sportosabbak, jóval jobb fizikai állapotban vannak, nekem meggyőződésem, hogy egyébként ellenállóbbak és kevésbé vannak kitéve bármilyen betegségnek. Emellett pedig kérjük őket, hogy aki hőemelkedéssel, légúti betegséggel, bármilyen tünetet produkál, az maradjon otthon, mert annak nem adjuk át a rajtcsomagját. És azt gondolom, hogy ez pedig egy olyan rész, amikor el lehet azon kezdeni vitatkozni, hogy most az ember visszakapja a pénzét, vagy nem kapja, de nem ez a lényeg, hanem az, hogyha én beteg vagyok, akkor legyen már annyi felelősségérzetem, ha hőemelkedésem, vagy nem megyek be a többiek közé, mert tudom, hogy ez az egész mivel jár. És minden szervező, legalábbis a miénk, én úgy tudom, hogy RP-nek is ezzel kezdődik, hogyha egészséges vagy, akkor vedd fel a rajtcsomagodat. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem lesz olyan ember egy-kettő, aki ne talántán még tünetet nem produkál, de szerintem, ha megnézzük az utcán levő beteg embereknek a sűrűségét, meg egy futóversenyen, akkor nem hiszem, hogy óriás különbség és kockázat tényező lenne.
Öcsi?
Igen, tehát valószínű, tehát mi sportolóknak szervezünk rendezvényeket, ettől függetlenül mondjuk egy lappangás időszakban bárki megfertőződhet. Ilyen értelemben mondjuk ki vagyunk téve vagy ki van téve egy közösség a fertőzésnek. Említetted, hogy belenyúlnak mondjuk adott esetben a frissítő pontokon, ugye ott a tálakba kézzel a versenyzők, igen. Egy új kultúrát fog majd maga után hozni ez a vírushelyzet. Szerintem a frissítő pontokon 2020-tól alapfelszerelés lesz a kézfertőtlenítő. Szerintem ez egy tök normál higiéniai feltétel lesz, és gondoljunk bele, hogy vírus nélkül is mondjuk egy ultraversenyen, ahol 20x órákat futnak a futók, és ugye egyéb szükségleteket is végeznek, és szépen mennek pontról pontra, akkor hát van mit átadni egyébként is. Tehát én azt gondolom, hogy megtanultunk együtt élni ezzel a vírussal, és valószínűleg olyan új higiéniai szabályok is életbe lépnek, amire mondjuk pont ez a vírus tanít meg minket.
Jó, akkor beszéljünk a jövőről. Említett Öcsi, hogy készfertőtlenítő zselék lesznek a pontokon, ez várható, de hogyan készülnek a hazai versenyszervezők a következő idényekre? Kivárással, előremeneküléssel, mondta Árpi, hogy versenyszabályzat felül bírálással, vagy újraírással, mit vártok a jövőtől, hogyan lehet minimalizálni a kockázatot, optimalizálni a versenyeket, úgyhogy a futóknak is, és a szervezőknek is jó legyen.
Nehéz kérdés, akkor inkább megszakítom a hallgatást. Először itt ezt a vírushelyzetet kellene stabilizálni, és valahogy ennek a szakmának, nem a miénknek, valamilyen ellenszert kellene, védőoltást, gyógyszert, stb. Produkálnia. Tehát, hogy nagyon sokáig fog ez, szerintem ez még így köztünk élni, most ez a nagyon sokáig, ez még értsük úgy, hogy hosszú hónapokig. Nyilván ennek is egyszer vége lesz. Az biztos, és akkor itt most egy elfojtott mondat, vagy egy elharapott mondatot folytatnék, tehát hogy megváltoztak a szükségletek. Nézd meg, hogy az emberek a bezártságot követően simán először nehezen, aztán ugyanúgy simán le tudtak mondani a versenyekről, mint ahogy mi először nehezen engedtük el, aztán simán elengedtük. Látszik ugye, amit Csanya említett, hogy a résztvevői létszám nagyban csappant. Az emberek megtanultak mondjuk instant körökön részt venni. Nyilván a közösségi élmény az ott lesz az embereknek a tudatában, a versenyek már pedig ilyet tudnak biztosítani, és valószínű, hogy szépen lassan vissza fog rendeződni minden. Az, hogy ez milyen görbét fog bejárni, nem tudom, fogalmam sincs. Nem hiszem, hogy nem fog folytatni, ugyanúgy fog folytatódni az élet. Most pillanatnyilag a korlátozásokat annak kell megfelelnünk. Ennek egyszer vége lesz, és szerintem szépen lassan, de vissza fog minden rendeződni.
Én inkább az optimista oldalamat hoznám elő. Tehát én azt hiszem, hogy picit legyünk hálásak, mert ez egy, a vírus minket egy sablon dologból kirángatott. Tehát kimozdultunk itt mindannyian a komfortzónánkból. Mind a futók, mind pedig a szervezők. Én ennek olyan szempontból örülök, hogy a megújulás az mindig jót tesz egy piacnak, mindig jót tesz egy szervezőnek, amikor föl kell ébredj abból, hogy nem a megszokott sablon szerint kell a dolgaidat csinálni, hanem újra kell bútolni a rendszert. Szerintem ennek a futók biztos, hogy hasznát fogják venni, és szerintem nekünk is egy érdekes kihívás. Mindamellett azt hiszem, hogy nekünk el kéne tudjuk juttatni a futóinkhoz azt az üzenetet, hogy ez az egész vírushelyzet, ez az egész egészségügyi helyzet, az, hogy te választasz egy célt, és mi csak a célnál, mi ebben a folyamatban csak egy momentum vagyunk, az, amikor eljön és megünnepli a felkészülését nálunk, és ott fölteszi az íre a pontot, de hogy kezdjenek el mozogni, kezdjenek el sportolni, mert sokkal-sokkal jobb eséllyel fog neki menni bármilyen egészségügyi problémának, akár a nyugdíjkorhatárnak, akár az idősebb éveit hogy fogja tudni eltölteni az az ember, aki tömegsport eseményeken részt vesz, és úgymond fölkészül. Tehát én egy kicsit pozitívan látom, ezt szerintem ebbe az irányba kéne inkább elmozduljunk, elmenjünk, nem pedig, igen, lehet, hogy lesz egy, óvatosabban fogják megnyomni a gombot, igen, fontos, hogy okulva a tavalyi évi eseményekből le kell tudjuk azt tisztázni, hogy mi történik akkor, ha ez egy fontos szempont, de szerintem túl leszünk ezen, és én bízom benne, hogy mivel a vakcina megjelenését az év közepére mondják, onnantól azért egy egészen új helyzet fog kialakulni majd a piacon. Addig meg mindenki csinálja, teszi a dolgát, létszámban biztos lesznek csökkenések, biztos lesznek emberek, akik nem mennek el bizonyos versenyekre, de én bízom benne, hogy a többség azért nem akassza szögre a futócipőt, hanem a továbbiakban is készülni fog.
Köszönöm.
Abszolút egyetértek az előttem szólókkal, csak én még optimistább vagyok. Én azt gondolom, hogy a futóverseny bármilyen szabadidős sportesemény beszippantja az embereket. És akit egyszer a mozdonyfüstje megcsap, akit egyszer egy futóversenynek a hangulata, a teljesítés öröme megcsap, az vissza fog találni. Lehet, hogy egy-két-három verseny nem jön el, de amikor azt látja, hogy lement az UB, lement a Spármaraton, lement a Vivicsota, lement, akkor miért nem vagyok ott? Ezt fogja kérdezni. Tehát ahogy ez a vakcina és Covid elmúlik, véget ér, robbanásszerűen mennek az emberek. Ahogy robbanásszerűen fognak menni étterembe, most a színházak fele harmadban vannak tele, voltam egy párszor az elmúlt időszakban, most kell helyet venni oda, amit nehéz volt az elmúlt időszak, években. Dugig lesznek, alig várjuk, hogy fölüljünk a vízzel repülőkre, és menjünk a különböző városokba. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly robbanás lesz a futóeseményeknél, a létszámban is, és mindenben. Egy új kihívás lesz majd mindenkinek, mert mi azt már tudjuk nagyon jól, hogy nem mindegy, hogy 5000, 10000 vagy 20000 embernek szervezel a versenyt, egy komoly kihívás lesz a szervezőknek, hogy megfeleljenek ennek. Az én ezt 2022 tavaszára teszem, addigra remélhetőleg szinte biztos megoldódik a vírushelyzet, és onnantól kezdve belátják az emberek, hogy gyerünk vissza az életbe. És az élet minden járvány után az elmúlt 100 években villámgyorsan visszarendeződött. Akinek van 5 maratonja, jön a 6., akinek van 5 futóverseny, jön a 6., nem lesz ebben probléma. Nagy lesz a kihívás nekünk majd akkor is, hogy gyorsan megfeleljünk neki.
Érdekes egyébként, mert ugye két nézet van, a visszarendeződős nézet, nem csak most a futóverseny kapcsán, hanem általánosságban a világban, meg az, hogy ez egy új újrakeretezést adhat, újfajta szemléletet a világban, hogy másként éljünk. kíváncsi vagyok, hogy ez a futóversenyben hogy jelentkezik, de ide tök jól vágnak a hallgatói kérdések, rátérek akkor ezekre.
De ezt majd csak a második részben. Ez volt a versenyszervezői kerekasztal első része, Kocsis Árpáddal, Zelcsényi Miklóssal, Csanyával és Márkus öcsivel. Lecsippantjuk a féltávot, frissítünk, és mielőtt kihűlnénk vagy elgörcsölnénk, hamarosan folytatjuk a második résszel. A versenyeken megkülönböztetünk bruttó és nettó időt. De összességében minden perc értékes. Ez a hospice szlogenje. Ha tetszett ez az adás, és szeretnéd valahogy idézőjelesen meghálálni, akkor kérlek, támogasd a Hospice alapítványt a www.hospiceház.hu/adományozás linken. Köszönjük!
A műsor a Béton partnere.